lett. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó pedig 26 fokos. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáró kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáró kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
9 óra után 7 perccel a szerkesztő Gödöllei Anna és Pirisi Csenge nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk üzeneteiket, 0630 9666, és már is mondom, mivel foglalkozunk 10 óráig. Vigyázzat hőség, klímákat bekapcsolni.
Elég sokat szoktam nyáron, főleg ebben a nagyon nagy melegben légkondis helyen lenni. Mindig használjuk, viszont a szemem is nagyon gyakran kiszárad.
Hogyan használjuk jól a berendezést, hogy ne legyünk betegek, és ne fogyasszunk túl sok áramot? Mindjárt a szakértő ad tanácsokat. Aztán talán önöknek is ismerős helyzet, hogy beszélnek valamiről, és azonnal megjelenik az adott termék hirdetésként. Lehallgat bennünket a telefonunk.
Van néhány olyan jelszóm, amik ilyen jó kis bonyolultak és erős jelszavak, és azokat próbálom használni.
Hogyan védhetjük meg magunkat? Mi történik valójában? Honnan tudja a telefon vagy a gépem, hogy mi érdekel engem? Digitális paranoia kontra valós biztonsági kockázat 9:30 után. Az önök tapasztalataira is számítunk. SMS számunk még egyszer 0630 9666. A hőség beköszöntével, aki teheti, bekapcsolja a klímát, de hűt a berendezés a boltokban, az irodában és a járműveken is. Milyen klímát érdemes vásárolni, hány fokra kell tekerni, és hogyan kell beállítani? Állítólag csak a vásárlók fele tisztítatja rendszeresen a berendezést, pedig komoly betegséget is okozhat, például legionellás tüdőgyulladást. De önök hogyan használják? Mondják el nekünk. SMS számunk 0630 9666. Pirisi Csenge egri lakókat is kérdezett.
Önöknél éppen most szerelik be, a konyha és az előszoba között lesz majd ez a klímaberendezés. Miért döntöttek úgy, hogy ezt beszerelik?
Informálódtunk, hogy az elkövető időszakban elég meg fog változni a hőmérséklet, és az időjárás olyan lesz majd, amikor szükséges esetleg egy hidegebb állapotot is biztosítani a lakásokba.
Mondja ez a férfi, akinél most szerelik a klímaberendezést.
Azt vettük figyelembe, mert többen utánéztünk. Általában úgy szokott lenni, hogy a szobában, amikor valaki bennül, oda nyomatja rá, amikor még annak idején annól dolgoztunk, akkor pontos ennek volt a hibája az, hogy ráfújt az ember a hideg levegőt, és akkor a legtöbbször főleg a hölgyek, de az urak is megfáztak. Jelenleg olyan helyre tesszük föl, ahol végre az összes helyiségben befújható, mert négy irányba fúj. Amúgy én az interneten néztem utána, bevezették az úgy klímaregisztrációs díjat, és ez bizonyos készülékekre vonatkozik jelen pillanatban csak, és ez alapján kaptunk egy árajánlatot, amit elfogadtunk, és elkezdődik az a munka.
Európában az új autók közel 90%-át klímával adják el, de évente 25%-kal nő a lakásokba beszerelhető klímavásárlások aránya is.
Nagyon sokat számít az ára.
Hogy mennyibe kerül.
Meg a fogyasztás, meg hogy mekkora légteret tud behűteni.
Ezt megkérdezhetem, hogy önöknél hol van elhelyezve ez a berendezés?
Nálunk a padlástéren van a fiaméknál beépítve.
Utána néztek, amikor ezt választották, vagy kikérték szakember tanácsát.
Családi barát szerelte föl.
És miért döntöttek úgy, hogy végül is akkor vesznek egy klímát?
Nagyon meleg van. Az, hogy régi már, de még mindig azt mondják, hogy elég korszerű. Jó minőségű szerintem, mert mondta a szerelő, hogy nem sok a fogyasztása. Hűt-fűt.
Hogy választottak, miért pont ezt a klímát használják?
Be van építve bele egy szellőzőrendszer is, és akkor így igazából nagyon jó, mert nem penészedik a lakás sem, úgyhogy meg vagyunk vele elégedve.
Több helyiséget kiszolgál.
Mivel kicsi az alapterület, ezért kiszolgálja az egészet, úgyhogy teljesen jó, mert nem nagy a négyzetméter, úgyhogy teljesen lehűti az egész területet.
És használják folyamatosan, amikor már ilyen jó idő van?
Nem, 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 csak amikor amikor nagyon meleg van, akkor használjuk, ilyenkor nem. Ilyenkor még azért szellőztetünk, mert kereszthúzatot tudunk csinálni.
Mennyit jelent, hogyha beüzemelik költségben?
Mivel nem használjuk igazán nagyon sokat, mondjuk nyáron azért, amikor majdnem 40 fok van a tetőtérben használjuk, annyira jelentősen nem. Tehát pár ezer forinttal megdobja a villanyszámlát, de tűrhető.
A vásárlók fele tisztítatja csak rendszeresen a berendezést, pedig sokaknak jelent gondot a klímahasználat. Van, aki könnyen megfázik, sőt, tüdőgyulladást is okozhat.
Elég sokat szoktam nyáron, főleg ebben a nagyon nagy melegben légkondis helyen lenni. Otthon egyáltalán nincs légkondink, de a kocsiban mindig használjuk, bár nekem azzal nincs olyan nagy probléma, mert ott be tudom én állítani, hogy mikor milyen hőfokot szeretnék, és ki tudom kapcsolni. Viszont a szemem is nagyon gyakran kis szárad.
Látom, itt az üzletben is fel van szerelve klímaberendezés, hogy használják.
Ha nagyon meleg van és zárni kell az ajtót, akkor kapcsoljuk természetesen a klímát, de igyekszünk csak a nagyon extrém helyzetekben használni.
Költséges az üzemeltetése?
Igen, költséges. Mindenfélére számít manapság. A bezárt ajtó nyáron az forgalom szempontjából nem előnyös.
Az áruk miatt muszáj használnunk, mert egy bizonyos hőfok felett megolvadnak.
Akkor oda is figyelnek, hogy ne legyen túl nagy különbség a kinti és a benti hőmérséklet között.
Ez az emberi szervezete káros, tehát amikor kint 40 fok van és beálltam 18 fokra, az nagyon megtereli a szervezetet. Az a pár fok, az a 8-10 fok, amivel muszáj, hogy lejjebbítjük a hőmérsékletet, az előnyös.
A klímatípusok választásakor a helyes teljesítmény meghatározása kulcsfontosságú, mondja Cseh István, az Eger és Vidéke Ipartestület elnöke.
Ez a klíma, amit most föl fogunk szerelni, az originálta jött, teljesen gázzal feltöltve, nyomás próbáztatjuk, vákumoljuk, hogy teljesen az idegen gáz az ne tudjon kijutni a környezetbe, mert az egésznek ez a lényege, hogy a környezetvédelmi hatóságnak is meg tudjunk felelni, és az ózonpajzsotát védjük.
Látom, hogy vannak ezek a szűrők, ezeket lehet kézzel tisztítani, vagy inkább jobb a szakemberre bízunk.
Hogyha valaki klímát szerel föl, akkor az évente legalább egyszer, de jobb esetben, tehát kétszer kellene tisztítatni, és ezt szakemberrel kellene, de ez jó lenne, hogyha a szakember végezni. Általában április végén, május környékén szoktuk az elsőt javasolni, a másikat pedig szeptember környékén, ugyanis ezek a klímák már nem csak hűtenek, hanem fűtenek is, és akkor mind a két szezonban tehát lehetne használni.
2015. augusztus 1-e óta a kereskedők csak annak adhatnak el új klímaberendezést, akik a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező, a beszerelést elvállaló szakember pecséttel ellátott nyilatkozatát fel tudják mutatni.
Önöknél megy most a klíma? Hány fokra állították? Írják meg nekünk. És mikor tisztítatták utoljára? Itt a stúdióban is megy a klíma, és nem tudom, hogy érzik-e ezt a vendégeink. Itt van velünk Magyar Donáta, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Antal Mihály, a Green Magyarország műszaki szakértője. Jó napot kívánok önnek is! Szóval érzik a klímát?
Nagyon jó hőmérséklet van itt a bent, igen.
Igen, ennyinek kell lenni? Nem tudom, hogy meg tudja-e satszolni, hogy körülbelül hány fok van itt most.
Tényleg csak satszolni tudom, én egy ilyen 25 fokra gondolok szerintem.
Hát elég pontosan mondja, én most látom a kijelzőn, hogy annyi. Hány fokra kell egyáltalán ezeket a berendezéseket beállítani? Vagy ez emberre válogatja, hogy kinek, hogy kényelmes, kellemes?
Emberre válogatja, hogy kinek, hogy kényelmes, de van nyilván egyfajta ajánlás is, ez a 8-10 fok, ami egyébként elhangzott itt a bejátszásban is, ez lenne az ideális beállítás, hogy ennél nagyobb hőmérséklet különbség a kültér és a beltér között ne nagyon legyen, hiszen ez már tényleg megterheli az emberi szervezetet.
Tehát amikor kint 35 fok van, akkor bent ez a 25 fokos hőmérséklet
ez az éppen ideális lehet, igen, de ennél hidegebbet nem nagyon javaslunk.
De akkor Magyar Donáthoz fordulok, hogy egyébként a szervezetet valóban megterheli a nagy hőmérséklet különbség. Tehát hogyha belépek egy üzletbe például az utcáról kimelegedve, az hogyan hat a szervezetemre?
Feltétlenül, tehát ezt mindenki tapasztalhatja, egyrészt ugye a hideg hatás megfázásként is jelentkezhet, másfelől pedig sokan vanaszkodnak a szemtünetekre is, tehát hogy kötőhártya, szárazság is kialakulhat.
De ez a hidegtől, vagy attól, hogy van valami egyébként abban a klímaszűrőben, ami valami fertőzést okoz a szemben?
Ez alapvetően a hideg hatásra alakul ki, illetve az ugye izületi fájdalmak is hosszabb távon jelentkezhetnek, vagy megfázás. A fertőzések is természetesen jelentkezhetnek, ez azonban egy másik lapra tartozik. Tehát alapvetően három egészségi hatás említendő meg a klímaberendezésekkel kapcsolatban. Az egyik ez a bizonyos megfázással kapcsolatos problémák. A második az, amit mondhatnánk a fertőzések vagy mikrobiológiai kockázatnak. Ennek is van több típusa, több fajtája.
Mindjárt sorba vesszük.
Harmadik csak a teljesség kedvéért, ugye ez a bizonyos hamis biztonságérzet, vagyis, hogy nem szellőztetünk, nem jut be friss levegő, hanem van egy friss levegő érzet, emellett azonban magas a széndioxid koncentráció, és nem kapunk friss levegőt, nem jut be.
Akkor nézzük az első csoportot, tehát amiről már beszéltem, hogy nagyon veszélyes lehet, hogyha belépek az utcáról egy lényegesen hűvösebb üzletbe, vagy akár felszállok egy olyan járműre, vagy például az autóban nagyon-nagyon alacsonyra kapcsolom a klímát, de azért, mert hogy a hirtelen hidegre másképp reagál a szervezetünk, vagy azért, mert ki vagyunk melegedve? Hát, mert hogy jó érzés, ugye? Elsőre azt érezzük, hogy hú, de jó, végre hideg van.
Szerintem nem mindenki számára jó érzés. Eléggé megterheli a szervezetet, és emellett ugye a hőmérséklet változás mellett még az, arra is érdemes odafigyelnünk, amikor ez esetleg aszimmetrikusan jelentkezik, tehát ez külön egy olyan komfort probléma lehet, tehát hogy az egyik oldalunkat éri folyamatosan a hideg, hogyha hosszabb ideig tartózkodunk egy helyiségben, másikat meg meleg éri, ez is nagyon lerontja a komfort érzetet, és hosszú távon bizony ez nagyon-nagyon zavaró lehet.
Tud-e ilyenkor segíteni Antal Mihály például, hogyha egy irodába elmegy klímát beállítani, beszerelni, és panaszkodnak a munkatársak, hogy na, nekem arcüreg gyulladásom lett ezen az oldalon, mert hogy onnan mindig rám jön például a klíma. A másik meg azt mondja, hogy én majd meg fulladok, a harmadiknak meg valamelyik ízülete fáj.
Ez nem egyszerű dolog. Igazából ahány ember, annyi féle különböző komfortérzet és annyi különböző hőmérséklet, ami ideális az embernek. Így nagyon nehéz megtalálni azt a beállítást, ami ténylegesen egy adott légtérben tartózkodó összes embernek pontosan ideális lesz. Ezzel számos helyen küzdenek. A mai modern klímaberendezések azonban számos olyan funkcióval vannak ellátva, amik segítik azt, hogy a beállításokat minél pontosabban végezhessük el, tehát a légterelésnek az iránya hogyan valósuljon
tehát
meg.
Például egy irodában mit tud csinálni, amikor rendelnek öntől egy klímaberendezést, a plafonra rakja, vagy oldalra megkérdezi, hogy hol ülnek munkatársak, merre menjenek ezek a bizonyos kis redők, hova tereljék a levegőt?
Igen, ezt érdemes megvizsgálni, hogy a légterelés az ne soha ne abba az irányba menjen, ahol konkrétan tartózkodnak az emberek. Minél jobban eloszoljon maga a légáram, és minél kevésbé érezhető legyen maga a húzathatás egy épületen belül. Ezt a sima magas oldalfali berendezések is meg tudják oldani, nyilván a hideg levegőnek a minél följebb való irányítására, a plafonra való irányításával, hogy a hideg levegő csak visszahújjon az emberre. Ne közvetlenül kapjuk a húzatot, ne közvetlenül kapjuk a hideg levegőt, hanem azt fölfele fújjuk a plafon irányába, és ez gyakorlatilag ugye visszahúl, ez okozza majd a legkellemesebb érzést az embernek. De egyébként vannak olyan klímaberendezések, ezek a légcsatornás, kazettás, ezek általában ilyen ipari vagy közületi felhasználásra szánt berendezések, amik ezt egyébként sokkal jobban meg tudják valósítani.
Azt kérdezi egy hallgató közben tőlünk, hogyha egy klímát tud beszerelni a kicsi lakásába, akkor a hálószobába tegye inkább, vagy a nappaliba?
Ez érdekes dolog. Én ott tenném, ahol a legtöbbet tartózkodik. Egyébként egy kis lakásban maga a hideg levegő az egyébként nagyon jól el is tud oszlani. Tehát, hogyha a hálószobát klimatizálja, egyébként a nappaliba is fog jutni ebből a hőmérsékletből, nyilván nem lesz ugyanaz a hőmérséklet.
Az éjszakai alvásnál annak nincsen veszélye? Például, hogyha a hálószobában megy a klíma éjjel?
Nem, most a legmodernebb berendezések azok olyan alacsony ventilátorfordulatot tudnak felvenni, ami gyakorlatilag szinte már nem is kell semmilyen húzathatást, tényleg kényelmes komfort hőmérsékletet tart bent, a zajszintjük pedig annyira minimális, hogy nyugodtan lehet mellettük aludni is.
Egyébként mit tapasztal, hogy általában mennyire tudatosak az emberek a klímahasználatnál? Tehát arra gondolok, hogy például odafigyelnek-e? Ugye most már azért benne vagyunk a nyárban, tehát aki takarítatni akarta a klímát a szezon kezdetén, az valószínűleg megtette, de mennyire vagyunk ebben tudatosak, hogy tényleg évente biztosan egyszer kitakarítassuk?
Még mindig nagyon kevésbé tudatosak ebben az emberek szerintem. Nagyon sokan akkor akarják karbantartatni a berendezést, amikor bejönnek a nagy melegek. ez probléma, mert ilyenkor akarnak a legtöbben szereltetni is berendezést, és ugye a
szerelők... Hirtelen beindítják, és tönkre megy?
Nem megy tönkre, de maga a karbantartásnak a hiánya az ugye egészségügyi kockázatokkal is járhat, illetve a karbantartás során ugye ellenőrzik a berendezéseket abból a szempontból is, hogyha valamilyen meghibásodás van, az már ugye hamarabb kiderült volna. És nagyon sok esetben, amikor beindítanák a gépet, akkor derül ki csak egy adott probléma, leggyakoribb eset a cseppvíz elvezetésnek mondjuk az eldúlása, ami később ugye ahhoz vezethet, hogy a cseppvíz túlcsordul és ugye eláztatja a beltéren a falat, ami egyébként egy karbantartás során már kiderült volna.
Ez az a bizonyos kondenzvíz, mert hogy ezt kérdezi egy hallgató, hogy elvezessük-e a kondenzvizet, és egyébként azt fel lehet-e még használni?
Igen, fel lehet használni, tehát láttunk már több helyen olyat például, hogy öntözésre vagy locsolásra használják az így felgyülemlett cseppvizet. Viszonylag sok cseppvizet tud termelni egy klímaberendezés, igen, ez a kondenzvíz, ami ugye a hűtés során a beltéri egységnek a hőcserélőjén lekondenzál, de egyébként ezt elvezetni szükséges.
Ja, mert például egy hallgató úgy járta, hogy írja, hogy az első használatkor, amikor bekapcsoltam, visszafolyt a víz a lakásba, mert egy pók költözött bele.
Ez nagyon tipikus, nagyon sokszor találkozunk ezzel a problémával. Pókok, darazsak, fészket építenek, belepetéznek a kondenzvízcsőbe. Egyébként erre vannak megoldások, javasoljuk, hogy új telepítésnél erre a cseppvízelvezetésre szereljenek rá egy olyan kis eszközt, ami megakadályozza azt, hogy ezek a rovarok beköltözzenek. Ez egy hálós valami, de egyébként vannak házi praktikák is rá, tehát ha például csak egy harisnya darabot egy gumi segítségével felkötözünk a csőnek a végére, az már tökéletes megoldás lehet arra, hogyha ez előfordul.
És milyen gyakran, tehát ez az évi egyszer tisztítatni, karbantartatni, ez helytálló, amit mondtam?
Évi kettőt javaslunk. Főleg azért, mert tényleg a legtöbb berendezést azt lehet fűtésre is használni, ma már minden modern berendezés hatékonyan tud fűteni, és nagyon sok felhasználó használja is fűtésre. Gyártóként ugye, vagy gyártóképviselőjeként nem tudjuk ellenőrizni, ki mire használja, ezért mi kettő karbantartást preferálunk és kérünk.
A fűtési szezon előtt, illetve a nyári szezon előtt?
Pontosan, és érdemes minél inkább a szezon előtt, mert a szezonban a klímaszerelők már nem fognak tudni karbantartással foglalkozni, ilyenkor már a telepítésre lesz preferenciát.
És mi van akkor, hogyha van otthon egy ügyes ezermester, és azt mondja, hogy na, én kitakarítom?
Alapvetően magának a szűrőnek a kitakarítása az egyébként a végfelhasználónak a feladata. Ezt nagyon sokan nem tudják, vagy nem is veszik figyelembe, hogy a szűrőnek a tisztítása az, ahhoz nem kell karbantartást kérni.
Azt
bizonyos
csinálni?
Időközönként el kellene végezni magának a végfelhasználónak. A karbantartást azt viszont minden esetben bízunk szerelőre. Ezek a házi praktikák sok esetben tudják károsítani a berendezést. Nem biztos, hogy olyan vegyszert választunk, ami egyébként egy klímaberendezéshez van kitalálva. Tehát a klóros anyagok azok a berendezésnek a műanyag alkatrészeit, azok konkrétan rongálni tudják. A klímatisztító vegyszerek viszont erre vannak kitalálva, illetve a szakemberek, amikor egy alapos mélymosást elvégeznek, az az, ami igazán ténylegesen baktérium és gomba mentesíti a berendezéseket.
Mi történhet akkor, hogyha valahol a klíma nincs rendesen tisztítva? Milyen betegségeket kaphatunk el, akár azért, mert nincs megfelelően karbantartva, vagy a szűrő ott, ahol dolgozunk, nagyon régóta volt tisztítva?
Igen, hát alapvetően két típusú probléma jelentkezhet. Az egyik az itt említett cseppvíz elvezetésből adódóan, ez a sokat emlegetett legionella fertőzés alakulhat ki. Ez a baktérium tulajdonképpen a felhamozódott kondenzvízben képes felszaporodni, és amennyiben a ventilátor rácsapja a levegőt erre a kondenzvízre, akkor kialakulhat egy vizes aeroszol, ami belélegezve ez a fertőzéshez vezethet.
Én ismertem olyat, aki említette, hogy repülőgépen kapott el ilyet. Például ez lehetséges?
Hát gyakorlatilag bárhol lehetséges, ahol a víz kondenzálódik, lecsapódik. Szellőző rendszerekben is előfordulhat, főleg a régebbi típusúaknál, ahol párásítás van, vagy ahol nem megfelel a szigetelés, és hideg felületen lecsapódik a folyadék. Egyébként a fürdőszobákban is előfordulhat.
Hogy lehet ezt kivédeni?
Hát alapvetően ugye a klímaberendezésnek, hogyha maradunk, előbb elhangzott, hogy az első bekapcsolásnál általában akkor van ez a túlcsordulás, és ebben az esetben, amikor a tálcán, cseptálcán felhangzódik a víz, ekkor fordulhat elő ez a probléma. Tehát itt nagyon fontos lenne, hogy már az üzemeltetés előtt meg legyen ez a, ennek a kivezetőcsőnek a tisztítása, és akkor utána kapcsolják be a készüléket, hogy, és illetve megfelelően legyen felszerelve, hiszen hogyha nem vízszintesen áll a készülék, akkor is akadályozva lehet a kondenzvíz elfolyása.
Okozhatnak-e a klímaberendezések valamilyen allergiát, vagy fokozhatják-e az allergiát azoknál, akik erre érzékenyek? Ugye itt van a pollen szezon, kint a friss levegőn is szenvednek sokan tőle. Lehetséges-e, hogy ezt nehezíti még, hogyha valahol klímaberendezést használnak, vagy éppen ellenkezőleg?
Hát alapvetően igen. A klímaberendezések ugye magukba gyűjtik a port, hiszen a ventilátorkerekeket, hogyha akár kis lámpával is bevilágítunk, láthatjuk, hogy könnyen elszennyeződhetnek. Különösen olyan környezetben, ahol eleve is nagy a por, akár kültéri eredetű porról is beszélünk, tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy a lakást valaki nem takarítja rendszeresen, hanem a kültérből származó por is akár felhalmozódhat, és akkor ez találkozik a kondenzvízzel, a magas nedvességtartalmal, és ez kialakít egy bakteriális gombás szennyezettséget, ami elsősorban a ventilátorkerekeken és a hőcserélőkön kezd megjelenni, és bizony, hát ez folyamatosan termelődhet, tehát ahogy folyamatosan gyűlik a por, és ez érintkezik a cseppvízzel, a kondenzvízzel, gyakorlatilag bepenészethetnek belőle ezek a készülékek, és ebben az esetben általában olyan gombák telepednek meg, amelyek aszmát, illetve allergiát okozhatnak, és akik ilyenkor ilyen tüneteket, tehát nehéz légzést, allergiás tüneteket, orrfolyást tapasztalnak, ezt az allergia is okozhatja.
Említette már, hogy a harmadik csoport tulajdonképpen a veszélyeknek, hogy mitől szenvedhetünk, az oda köthető, hogy sokan azt hiszik, hogy a klímával szellőztetünk, pedig ez nincs így. Az allergiás tüneteket is akkor könnyebben el lehet kerülni, vagy muszáj ezt tudatosítani magunkban, hogy a klíma az nem szellőztetés, tehát az ablakot attól még igenis a napközben éjszaka erről is érdemes kinyitni néha.
Igen, nagyon fontos tudnunk, hiszen hogyha napokig nem nyitunk ablakot, a széndioxid pusztán a kilélegzett levegővel egyre magasabb koncentrációt ér el a lakásban, és ez fejfájáshoz, figyelemzavarhoz vezet, tehát ez is egy nagyon kellemetlen tünet lehet. Ugye itt a félrevezető érzet abból adódik, hogy egy friss, hűvös levegőnek érezzük, ami kijön a klímaberendezésből, mintha ablakot nyitnánk, vagy szellőztetnénk, holott gyakorlatilag az elhasznált levegőt hűti és forgatja a lakásban.
Igen, de akkor kinyitom az ablakot, akkor pedig tódul be a meleg, de ezek szerint mégis ez a jó, vagy a késő esti órákban kell akkor szellőztetni.
Mindenképpen a késő esti órák van a szellőztetés a legjobb, annál is inkább, mert hogy közeledik ugye a barlangfűszezon, amely főleg ugye augusztus-szeptemberben lesz aktuális, de abban az időben, ha ablakot nyitunk, akkor is abban az időben kell nyitnunk, amikor legalacsonyabb a pollen szint.
Antal Mihályhoz fordulok még egy kérdéssel, hogyha valakinek most jut eszébe, hogy szeretne egy klímát beszereltetni, akkor mi az, amire érdemes figyelni, és mivel kerülheti el a szomszédok bosszúságát, mert ugye van olyan hallgató, aki panaszkodik nekünk, hogy ott zúg a szomszéd klímája állandóan az ablaka alatt.
Igen, ez is egy örökös kérdés. Érdemes olyan berendezést választani, ami a legkisebb zajszintet produkálja, illetve vannak már a piacon olyan berendezések is, amik éjszakára csendesíthetők a kültéri egység. A berendezést beállítom úgy, hogy éjszaka a legkisebb zajszinten járjon, limitálja gyakorlatilag a kompresszor és a ventilátor frekvenciáját a kültéri egységnek. Nyilván ilyenkor a adott teljesítmény is csökken, de az éjszakai hőmérséklet fenntartáshoz ez is elegendő, és így elkerülhetjük azt, hogy a szomszéd haragudjon ránk.
De a mai berendezések azok már halkabbak, nem?
Lényegesen halkabbak, mint a régebbi on-off-os berendezések. Ugye jelenleg már csak inverteres berendezések kaphatók, melyek alapból is szabályozzák ugye a kompresszornak a frekvenciáját. Sokkal kisebb zajszinttel működnek, mint a korábbi berendezések persze.
És gondolom érdemes szakértő tanácsát kérni, hogy aztán hova kerüljön föl.
Mindenképpen azt javasoljuk. A klímaszerelő az, aki már sokat látott, ő az, aki tökéletesen tudni fogja azt, hogy mi az, ami a jó elhelyezés, ami a legkisebb zajszinttel, ami a legkisebb jövőbeli problémával járhat.
Nagyon szépen köszönjük a praktikus tanácsokat önöknek is. Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, és Antal Mihály, a GRI Magyarország műszaki szakértője volt itt velünk a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Mi köszönjük.
Köszönjük.
És érkeztek természetesen jó tanácsok a hallgatóktól is. Van, aki azt írja, hogy ilyenkor kell napközben besötétíteni, akkor náluk 24 fokra van állítva a klíma, este aztán pedig kiszellőztetik alaposan a házat, és így mindig kellemes, hűvös van. Van, aki pedig azt tanácsolja nekünk, hogy például üzletekbe úgy lépjünk be, hogy vigyünk magunkkal egy könnyű blúzt, hogy ne fázzanak meg az izületeink, és egy hallgató kérdezi, hogy hát akkor az autó klímáját is tisztítani kell-e, ahogy kiderült, igen, bizony, azt is érdemes, vannak erre is szakemberek. Köszönöm szépen az önök hozzászólásait is. Hamarosan másféle gépekkel, rendszerekkel folytatjuk. Egy perccel fél tíz után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehér Mári Petra nevében is. Napokig marad a kánikula. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek. Meghosszabbították a vörös kódot is. Ilyenkor minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Azonnali hatállyal felmentette a miniszterelnök Cunyiné Bertalan Juditot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a TOP Plus Monitoring Bizottságának elnöki tisztségéből, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint a két testület vezetését mától Szabó Mátyás, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vidék és területfejlesztési államtitkára veszi át. Folytatódtak az orosz és ukrán dróntámadások. Oroszország éjjel ballisztikus rakétával és több mint 90 drónnal támadta Ukrajnát. A csapásokban civilek sérültek meg, és lakóépületek, valamint infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Oroszországban egy krasznodari olajbázison keletkezett tűz, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. A Moszkva által ellenőrzött Donyecki régióban hárman meghaltak ukrán támadásokban. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül. Eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-es erősségű földmozgás volt, ott többen megsérültek. Itthon napközben többnyire napos, száraz idő várható, a középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A hőmérséklet délután 31 és 37, késő este 18 és 29 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Önök is tapasztalták már, hogy esetleg rá se kerestek a világháló oldalain valamilyen termékre, csak a vacsoraasztalnál beszélgettek róla, mégis hirtelen elkezdtek felugrani a különböző hirdetések az adott termékről. Mi történhetett? Olvas a telefon a gondolatainkban, vagy csak meghal néhány hívószót? Kik és hogyan gazdálkodnak az igényeinkkel? Digitális paranoia vagy valós biztonsági kockázat? Erről kérdezzük mindjárt a szakértőket, és számítunk továbbra is az önök tapasztalataira is. 0630 9666 az SMS számunk. Gödöllei Anna járókelőket kérdezett arról, hogy ők hogyan őrzik a digitális biztonságukat.
Önnek volt olyan esete, amikor adatot próbáltak elcsenni öntől? Egyszer kaptam olyan SMS-t, hogy megbírságoltak, mert valahol rosszul parkoltam, és emiatt jött egy ilyen bírságszámla, és hogy minél hamarabb fizessen be, és a linket elküldték, hogy arra kell rá kattintani, de nem kattintottam rá, mert nincsen kocsim. Ez nagyon nagy szerencse volt. Egy másik alkalom is volt, akkor pedig postáról jött, hogy csomagom érkezett, és hogy kattintsak a linkre, mert valami hiányzik, valamilyen adatom, de szerencsére ott éppen nem vártam csomagot, és így nem kattintottam ott se rá, mert akkor már tudtam, mert a szomszédasszonyunkat 2 millió forintot lehúztak. Azonnal bejelentette a bankjának, és ennek ellenére még talán mindig folyik az eljárás.
Ami az adathászadat illeti, igen, volt már ilyesmiben részem. Egy barátomtól kaptam egy messenger üzenetet, amikben a telefonszámomat kérte el, már nem emlékszem mire hivatkozva, valamilyen nyereményjátékban vett részt, és azt mondta, hogy csak a telefonszámomat kell megadni, aztán fogok kapni egy 4-jegyű kódot, és megadtam a telefonszámot, megadtam a 4-jegyű kódot, és utána az vált gyanúsá, hogy egy linket küldött, meg mindenféle bankszámlaszám adatokat kért, és ott már inkább felhívtam, hogy ezt beszéljük meg személyesen, és legnagyobb meglepetésemre fogalma sem volt, hogy én miről beszélek, mert mint később kiderült, feltörték az ő Facebookját, és így próbáltak pénzt kicsalni. Hála Istennek nem sikerült.
Nyomon követem a különböző üzeneteknek a minőségét, tehát nem mindenre kattintgatok. Figyelem a híreket, hogy mire kell figyelni, figyelem a banki híreket, figyelem a saját bankomnak az üzeneteit. Én azt hiszem, hogy elég körültekintően kezelem a telefonomat, nem fizetek vele, nem szeretek vele fizetni. Bankkártyát használok a fizetésnél, nem a telefonnak a lehetőségeit. Kicsit konzervatívabb vagyok.
Ön szerint a telefonokat lehallgatják?
Ez az egész egy nagyon kényes téma. A telefon lehallgatása az már köztudomásszerű tény. Minél fejlettebb egy telefon, annál inkább alkalmas arra, hogy ilyen-olyan lehallgatók lehallgassák. Van olyan ismerősöm, aki emiatt olyan telefont használ, amelyik néhány száz forint, beszélni lehet rajta, és SMS-t küldeni, de semmi mást.
Én úgy tudom, hogy a telefon így nem tud lehallgatni minket, hanem sokkal inkább az ilyen algoritmusok alapján számolja ki, milyen reklámért érdemes nekem megmutatni. Szóval én úgy tudom, hogy az ember ilyenkor hajlamos ott is összefüggéseket találni, ahol valójában nincs is.
Önnel történt már olyan, hogy csak beszélt valamiről otthon, és fél óra múlva, vagy egy bizonyos idő elteltével szembe jött a hirdetés a telefonján, vagy akár a számítógépén, és hogyha igen, akkor milyen termék volt ez?
Igen, és nagyon bosszantóan, erőszakosan, mert amikor egész más szeretnék olvasni, akkor is oda tolakodik, nem szeretem. De egyébként bármi, ha bútort veszek, akkor az, ha játékot, akkor az, jön bizony, igen. Sokszor sajnos, és nagyon idegesítő, és nem is szeretem.
Megváltoztatta az elmúlt egy évben mondjuk a jelszavát, tehát figyel arra, hogy biztonsággal használja a telefonját?
Muszáj volt, mert lecseréltem.
A jelszomat azt érdemes magamnak följegyezni. Van néhány olyan jelszóm, amik ilyen jó kis bonyolultak, és tényleg ilyen erős jelszavak, és azokat próbálom használni, illetve ügyesen tudok kombinálni újakat. A szoftverfrissítés azt mindig megteszem, tehát azt rájöttem, hogy az egy nagyon fontos dolog, mert engem véd.
Amikor felkínálják, hogy valamilyen felhasználási feltételeket olvasson el, és csak aztán engedik tovább, akkor mielőtt rányom az elfogadom gombra, elolvassa előtte, vagy csak gyorsan átpörgeti?
Nem szoktam elolvasni, viszont ha tovább akarok menni, kénytelen vagyok, mert nem enged tovább.
Önök el szokták olvasni egyébként például a különböző feltételeket, amikor valamilyen applikációt letöltenek, hogy mi mindent engedélyeznek közben. Érezték már úgy, hogy nyomon követi a tevékenységüket, a telefonjuk, akár a beszélgetéseiket? Írják meg nekünk a tapasztalataikat. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdió vendégünk pedig dr. Tóth Judit Lenke szakjogász, aki segít eligazodni nekünk itt a jog útvesztőiben, illetve itt van velünk Solymos Ákos kiberbiztonsági szakértő is, aki pedig mindjárt megpróbálja nekünk, remélem, elmagyarázni, hogy hogyan is működhet bármiféle megfigyelés vagy lehallgatás a digitális téren keresztül, de talán először dr. Tóth Judit Lenkéhez fordulok, hogy egyébként jogi lehetősége bárkinek van-e arra, aki a akire rákeresünk, vagy amilyen felületre rákeresünk, akár a telefonunkon, vagy a számítógépenken keresztül, hogy nyomon kövesse a tevékenységünket, vagy akár lehallgasson, vagy érdemes ezt külön választani.
Ez nagyon izgalmas kérdés, ugye itt a digitális világunkban ezek abszolút kulcskérdések. El kell választani a titkosszolgálati megfigyeléseket, tehát ami bíróság rendeli el jogerős határozatokon keresztül, és ugye arról szól, hogy egy bűncselekményt derítsünk föl, ugye ennek megvannak a keretrendszere, most nem erről beszélünk.
Ezek extra esetek.
Igen, ezek extrém esetek. Most ugye ott arról beszélünk, hogy ezek a kereskedelmi platformok, mint például ugye ezek a közösségi média platformok, a nagyobb társaságok hogyan tudják monitoringozni a mi tevékenységünket, és ugye ezt nevezik profilozásnak, különböző telematrikus adatokon keresztül egy profilt alkotnak rólunk, és ezáltal ugye jelenítenek meg
és nekünk hirdetéseket. És az engedélyezett számukra?
Ez abszolút, ez nem csak az AI megjelenésével, hanem ugye a GDPR-ban is benne volt már, ugye ez a GDPR 22.-24. cikke beszél erről, hogy mit jelent az, hogy profilozás, profilalkotás és automatikus döntéshozatal. Nagyon szigorú szabályokat rendel hozzá, például kell ugye adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi felelős és hatásvizsgálatok tömkelege, meg hát persze ugye ez az előre tájékoztatási kötelezettség, amit borzasztóan utálunk magánemberként, mert egy 75 oldalas adatkezelési tájékoztatót nehezen olvas ma már el az ember, és abban szoktak megbújni olyan jellegű red flagek, nevezzük így, ugye ilyen problémák, problémás adatkezelések, amire ugye esélyünk sincsen, hiszen egy 75 oldalas adatkezelési tájékoztatót
de
nem
lehet,
fogunk.
Hogy ezért ilyen hosszú egy adatkezelési tájékoztató, vagy ezért nincsenek kiemelve egyébként felkiáltó jellel egyes részek, amire biztosan rákeresnénk.
Hát lehetséges, ugye ez már ez inkább ilyen szándék kérdése. Én ezt kutatom és vizsgálom, hogy lehet sokkal egyszerűbb adatkezelési tájékoztatókat gyártani, hogy lehet jogilag teljes, mégis egyébként közérthető, mert ugye ez benne van a GDPR-ban, hogy nekünk közérthetően kell megfogalmaznunk ezeket a tájékoztatókat, és ráadásul nem mindegy a célcsoport. Tehát, hogyha egy gyereknek adok el 14 év fölött, mondjuk online, akkor ugye ezeket figyelembe kell vennem, ezeket a szempontrendszereket. Ha idősebbeknek, akkor azt a nyelvezetet kell használnom. Hogyha jogi szolgáltatást, akkor lehet jogibb. Tehát, hogy ezeket mindig mérlegelni kell.
De akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy el kell olvasni az adatvédelmi tájékoztatót, akkor is, hogyha 145 oldal.
El kéne, igen. Sajnos magánemberként ezzel én sem tudom teljes mértékben azonosulni, de mint adatvédelmi is azt gondolom, hogy sajnos olyan dolgok bújhatnak meg benne, ami engedélyezi kvázi ugye ezeket a hangalapú megkereséseket, hangalapú felvételeket.
De most ez a kérdésem, tehát, hogy akkor ő rögzítheti azt is, amit én beszélek?
Attól függ, hogy melyik alkalmazást használjuk. Tehát nyilvánvalóan, hogyha megvan a célja, megvan a jogos érdeke ennek az alkalmazásnak, akkor lehetséges. Gondoljunk csak itt arra, hogy
de akkor, hogyha például valami csevegő alkalmazáson keresztül, vagy ha lerakom a telefont az asztalra, és mondjuk mi így beszélgetünk,
úgy nem képes, ott telematrián keresztül, és ugye ezeken a kulcsszavakon keresztül kommunikálnak az egyes telefonok egymással. Gazdasági érdek sem indokolt, hiszen ugyannak akkora tárhely kapacitása lenne, hogy tulajdonképpen itt nem lehetséges ez fizikailag minden egyes felhasználónak minden egyes telefonbeszélgetését lehallgatni. Vannak ilyen jellegű applikációk, és akkor ott ugye ez a cél, hogy kommunikáljunk mondjuk a Siri-vel, az Alexával hangalapú mondatokon keresztül, tehát ezért érdekes ez.
Tehát, hogy működik ez a gyakorlatban, illetve mi az, ami tényleg működhet a gyakorlatban, és tényleg tárhely kérdése. Erről is kérdezem mindjárt Solymos Ákos kiberbiztonsági szakértőt, de nagyon érdekes hallgatói hozzászólás érkezett. Azt mondja egy hallgató, hogy határozottan megy a reklám célú lehallgatás. Mi szándékosan kipróbáltuk, hogy például síléceket akartunk venni, csak szóban beszélgettünk róla, majd fél nap múlva megjelentek mindkettőnk telefonján a síeléssel kapcsolatos termékek, mégpedig túlnyomó többség. Én úgy tudom, hogy a statisztikák szerint minden második ember megvan arról egyébként győződve, hogy lehallgatja a telefonja. De vajon tényleg így a mikrofonon keresztül fülelnek-e folyamatosan, hogy miről beszélgetünk, mi téma a vacsoraasztalnál? Ezt is kérdezem Solymos Ákostól. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Nos, az a helyzet, hogy sokkal drámaibb a helyzet, egyszerűen a felhasználók nem tudják azt föl se tudják mérni, hogy mennyi adatot osztanak meg magukról szándékosan, illetve hogy maguk az eszközök, amiket használnak, és ez legyen akár egy otthoni wifi router, egy telefon, egy tablet, egy okos tévé, vagy bármi, az mennyi adatot gyűjt róluk, és hogy ezek az adatok, ezek hogyan kerülnek profilozásra, hogy előbb is elhangzott. És itt nagyon sok mindent kell érteni, tehát hogy mire kattintottunk, milyen weboldalakat néztünk, mert ugye szó volt arról, hogy hogyan követnek minket nyomon. A weboldalak úgynevezett ilyen süti fájlokat, kukikat tesznek le a böngészőkbe, amik ott vannak és tárolják, hogy miket keresztünk rá, mire kattintottunk.
De ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát ha megpróbálom itt teljesen kézzelfoghatóan elmagyarázni, hogy milyen háttéradatokat raknak össze belőlünk, hogy merre megyek, mondjuk látja a hely meghatározást, hogy milyen üzletbe megyek be, és különben látja, hogy mire keresek rá, vagy milyen típusú céget hívtam fel a telefonomon keresztül.
Igen, hol voltam előző évben nyaralni, tehát például biztos, hogy ez a síelős eset is tuti, biztos vagyok benne, hogy korábban is voltak síelni. Amikor rákerestek termékekre, szolgáltatásokra, megjelentek sípályákon, néztek, kötöttek biztosítást, síelésre, és így tovább, és így tovább. Ezek mind gyűlnek különböző adatbázisokba, és amikor mondjuk tél van, vagy most konkrétan például itt volt a tavasz, hogyha valaki útközben megállt mondjuk egy barkácsáruházba, előtte nézegette mondjuk az öntözőrendszereket, ne adj Isten, nekiállt a TikTokon kertészkedős videókat nézni, az egész biztos, hogy valamilyen kertészeti témájú hirdetést fog előbb-utóbb a szem elé kerülni. Szóval nem kell itt titkos szolgálati dolgokra gondolni. Én most itt kapásból föl tudnék sorolni olyan 15-20 féle úgynevezett ilyen adatpontot, amit figyelnek a szolgáltatók, közösségi média szolgáltatók, akár a Google, a helyadatokat, a wifi hálózaton, kikkel vagyok együtt, és ott milyen közös témáink
lehetnek. Ákos, van megoldás? Tehát valamennyire tudom őrizni a privát szférámat még ebben a rendszerben? Mert ugye például van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy többnyire végig görgetem, gondolom az adatvédelmi tájékoztatót, illetve ezeket a bizonyos sütiket, és ha felkínálja mindent elutasít opciót, akkor azt választom. Egy másik hallgató pedig azt mondja, hogy na de ha nem fogadom el az adatkezelési tájékoztatót, mert nem értek egyet annak hangalapú adatgyűjtésével, akkor nyilván nem enged tovább a rendszer a szolgáltatás igénybevételével.
Szolgáltatást kell keresni. Ez ilyen sajnos. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Mit lehet csinálni? Van egy úgynevezett digitális lábnyomunk. Ezt maximálisan csökkenteni kell. Tehát utólag is ki lehet törölni egy csomó mindent, akár a közösségi média platformunkról, de oda kell figyelni ezekre a dolgokra is, hogy mikre kattintunk, milyen posztokat írunk, milyen posztokat nézünk. Egyébként sajnos maga a digitalizáció az azzal jár, hogy rengeteg adatot osztunk meg magunkról, meg figyelnek bennünket. Ennek megteremtődött a jogi alapja, és ahogy szintén az előbb elhangzott, ezeket nem nagyon lehet kikerülni. Lehet paranoiásnak lenni, és tényleg lehet úgynevezett ilyen buta telefonokat használni, akkor biztos, hogy nem fog a szemünk elé kerülni ilyen hirdetés, de nem is fog, tehát kizárjuk magunkat gyakorlatilag egy csomó mindenből majd.
Milyen gyanús kifejezések lehetnek egyébként például egy adatkezelési tájékoztatóban van vagy egy oldalon, amire azért oda kell figyelnünk, és azt kell gondolnunk, hogy nagyon jobb, ha ezt elhagyom ezt az oldalt, mert sokkal több mindent fognak megtudni rólam, mint amit én szeretnék. Vannak egyáltalán ilyen tipikus kifejezések?
Sajnos vannak, ugye?
Igen.
Engedjük meg, hogy először dr. Tóth Judit Lenke reagáljon, és akkor ön is utána legyen szíves, Ákos.
Vannak kifejezetten ezek a voice inputok, voice search, hangalapú keresések, tehát hogy amikor nem indokolt, akkor ugye ezeket ne kapcsoljuk be, vagy próbáljuk meg, ahogy a kedves kolléga is mondta.
Hát ott van, hogy voice, akkor az rögtön
hangalapú keresés. Meg mikor a mikrofonhoz engedélyt kérnek ezek az alkalmazások, vagy...
De azt hol kérik, milyen formában?
Amikor az App Store-ból, vagy ugye ezekből a tárhelyekből letöltjük ezeket az alkalmazásokat, akkor ott ugye adatkezelési tájékoztatót kell elfogadni. És ugye ott fölugrik egy pop-up ablak, hogy akkor most szeretnék hozzáférést kérni ehhez és ehhez a telefon eszközéhez, mikrofonhoz, kamerához, akkor ezeket tiltsuk le. Tehát ezt a közösségi média platformok is gyakran egyébként kérik. Ott vannak alapértelmezett beállítások, hogy 3 hónapig lehet, 1 évig korlátlan hozzáférést engedély, ezek semmiképpen se. Tehát, hogy ezt próbáljuk meg ezeket a túltág hozzájárulásokat, túltág felhatalmazásokat elkerülni. És hát ugye van ez a szolgáltatás fejlesztése céljából történő adatgyűjtés. Ugye ez annyira, igen, ezért nagyon gyanúsan hangzik az is, tehát, hogy amikor nem tudok konkrét célt hozzárendelni, és nem látom, hogy itt most az anonim adataimat gyűjtik-e statisztikai célból, hogy történik a szolgáltatás fejlesztése, és miért ugye ez a minőségbiztosítás, akkor ezt inkább engedjük el.
Ákos?
Igen, a GDPR is ugye a készletező adatkezelést azt erősen ellenjavalja. Viszont alkalmazásokat tényleg ezt kell megnézni. Általában az alkalmazásokat 3 féle hozzáférést kérnek így időben. Lehet abszolút tiltani, hogy soha ne kapjon hozzáférést, mert ugye alkalmazás mikrofonhoz, kamerához, helyadatokhoz, névjegyzékhez, egyebekhez. Lehet általában azt beállítani, hogy csak amikor használom az alkalmazást, és lehet az, hogy mindig legyen neki hozzáférése, akkor se, hogyha, akkor is, hogyha nem használjuk. Ezt nem javaslom. Én általában azt szoktam javaslani, hogy amikor az alkalmazást használom, akkor férjen hozzá, hiszen az akkor kell ahhoz, hogy én tudjam azt a funkciót működtetni. A weboldalaknál mire érdemes figyelni ilyen adatkezelési tájékoztatókba? Csaló weboldalaknál általában az szokott lenni, hogy ellopják valamelyik másik hasonló, egyébként ténylegesen működő bebáruháznak az adatkezelési nyilatkozatát. Ezért érdemes megnézni, hogy aki ott cégként meg fel van tüntetve, mondjuk egy csaló bebáruház adatkezelési tájékoztatójában, az ugyanaz a cég, aki a weboldalon is szerepel, és hát végig kell nézni ezt, hogy mi történik, milyen célokból kezelik az adatainkat, kiknek adják át, megvan-e adva adatvédelmi tisztviselő, ez általában nem szokott megadva lenni, tehát ez egy nagyon érzékeny pont például a csaló webáruházoknál, vagy az ilyen kétes eredetű webáruházoknál, hogy maga az adatkezelési tájékoztató is már lopott, és leír róla, hogy ez nem arról a webáruházról szól, ahol én vagyok, ilyenkor azonnal el kell hagyni, tehát semmit nem szabad ott semmilyen adatot megadni, semmilyen terméket vásárolni.
Ugye egy hallgató is említette már az egyik üzenetében, hogy például nem bírják tárolni, illetve a felvezető összeállításban is hallottuk, hogy az összes hangfelvételt valószínűleg nem is tudnák tárolni, de közben van egy hallgató, aki azt írja nekünk, hogy lehetséges úgy hívják Echelon, ezt már átadták a civil iparnak, mert Echelon, van már fejlettebb, ezt tud tárhelyet biztosítani erre. Ugye itt a nagy kérdés, hogy tehát technikailag, elvileg lehetséges, hogy az én beszélgetéseimet hangban, hát nem tudom, hogy ha bekapcsolt állapotban van a telefon, de nem is hívok valakit, hanem ott van valahol valakik valamilyen módon tárolják?
Lehetséges, de tényleg nem valószínű. Egyrészt mert minek? Az sokkal valószínűbb, hogy keresnek benne. Ez egyébként körülbelül 2000-es évek eleje óta működik az, hogy élő hangban keresés kulcsszavakra, kifejezésekre, tehát ezt meg lehet csinálni nagyon-nagyon régóta, ugye az most már 25 éve működik, de az, hogy ezeket folyamatosan letárolják és ott készletezzék, annak nincsen reális, tényleg gazdasági alapja, ehhez a világtárhelye nem lenne elég, ezt nem csinálják, ennél sokkal szofisztikáltabb módszerek vannak. Illetve lehet, hogy titkos szolgálatok majd ezeket csinálják, azt lehetom képzelni.
Igen, de arról beszéltünk, hogy ezek extrém esetek.
Erre tárhelyet áldozna, azt nem tartom valószínűleg.
Dr. Tóth Judit Lenke szeretne reagálni erre, ugye?
Igen, hogy nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert ugye itt ezt kell megérteni a kedves hallgatóságnak, hogy ez a prediktív analitika. Tehát, hogyha két ismerős egy helyen tartózkodik, akkor az algoritmus feltételezi a közös témát, és az egyikük keresési előzményeit osztja meg a másikkal, és ezért jelennek meg ugye ezek a hirdetések. Tehát nem azért, mert lehallgat, nem azért, mert felveszi ugye ezt a hangfolyamot, és folyamatosan tárolja.
Az algoritmusok dolgoznak
a háttérben. Ugye ezért történik az is, amikor találkozom egy teljesen idegen ügyféllel, és Viberen megjelenik a telefonszáma, és kiírja a képét. Vagy amikor Facebookon bedob nekünk egy ismerőst. Hogy ugye itt a keresési előzmények találkoznak, és történik meg ugye ez a prediktív analitikai modell alapján ugye ez a profilozás.
Azt olvasom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság fellép a jogsértésekkel szemben, és 2024-ben több mint 330 35 millió forint bírságot szabtak ki. Nem tudom, mi a 2025-ös adat. Ugye az AI alapú algoritmusok átláthatatlansága és jogellenes direkt marketing miatt. Kiket, hogyan, miért büntettek, milyen tételben, vagy melyik volt a kiemelkedő tétel?
Ugye itt az AI beköszöntével sajnos ugye azt látni kell, hogy itt egy párhuzamos jogrendszert kell kiépíteni. Tehát eddig volt egy fantasztikus GDPR-unk, ugye ez a személyes adatok védelmét volt hivatott elősegíteni, és mellette megjelent ugye az AI Act, tehát a mesterséges intelligencia szabályzattal egy pontosan ugyanolyan dokumentációs kötelezettsége a cégeknek. Tehát aki AI-t használ, fejleszt, integrál a napi működésébe, és munkavállalója van, akkor a munkavállalókat és az ügyfeleket is tájékoztatni kell arról, hogy milyen kockázati kategóriába sorolja be az adott alkalmazást, applikációt, szoftvert, és ugye ennek megfelelően kell hozzárendelni különböző kötelezettségeket. Ugye van itt nekünk tájékoztatónk, kockázatértékelés, hatásvizsgálat, tehát ugye szépen látni kell, hogy amit megcsináltunk 2018-ban a GDPR miatt, azt most ugye újra kell írni, hogyha mi AI-t használunk, mert hogy a hatóság borzasztóan vizsgálja ezeket, a leginkább ezeket az AI alapú kamerarendszereket szokta. A vagyonvédelmi kamera célú bírság volt egyébként a legmagasabb. Pár évvel ezelőtt egy szépségipari szolgáltató kapott 30 millió forint bírságot, mert titkos megfigyelést folytatott. Az volt a bűne, tulajdonképpen benne is volt a híradóban, az volt a bűne, hogy nem alkalmazott adatkezelési tájékoztatókat, és nem tájékoztatta előre az ő ügyfeleit meg a munkavállalóit, hogy itt kamerarendszer üzemeltetés, kép- és hangfelvétel is készült róla.
Hát nem tudom, hogy bárkit eddig meg tudtunk-e nyugtatni, hogy tud védekezni bárhogyan az ellen, hogy nyomon kövessék, hogy ő mire is vágyik. De mégiscsak arra kérném Solymos Ákost, hogy próbáljon nekünk néhány praktikus tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, mi az, amit mindenképpen érdemes megtennünk, ha most a kezünkbe vesszük a telefont, hogy ne legyünk teljesen kiszolgáltatottak a különböző reklámozóknak, algoritmusoknak.
Az egyik, ami nagyon fontos, és ez nem csak a reklámozók szempontjában, hanem általában a biztonság szempontjából, hiszen ez a hackerek, meg a kiberbűnözők most már, ahogy előbb is említettük, mesterséges intelligenciával is akár dolgoznak. Tehát, hogy legyenek frissek a szoftverek, akár a számítógépen, akár a telefonunkon, legyen bekapcsolva automatikus szoftver frissítés. A másik, amit szintén beszéltünk már, a digitális lábnyom minimalizálása. Tehát, hogy ne adjunk meg mindenhol minden adatunkat, ne posztoljunk fölöslegesen, utólag is kitörölhetünk dolgokat, keressünk rá magunkra, nézzük meg, hogy egyébként mit lát rólunk a világ egy teljesen független profilból, és amiket ott lát, azt próbáljuk meg eltüntetni. A harmadik pedig az, hogy legyen valamilyen védelmi programunk. Ezek általában vannak ingyenesek, vannak fizetősek, azt szokták mondani, hogy az ingyenesnél jobb a fizetős, sokkal több funkció van, fejlettebb technológiák, reklámblokkolók, követésgátlók kitakarítják a telefont, a számítógépünket, a felesleges, illetve akár a veszélyes dolgoktól megóvnak minket már online használat közben is. Illetve ami a legfontosabb, hogy használjuk a jó zeneszünket, tényleg internetes csalásokból Dunát lehetne rekeszteni, itt rengeteg ilyen elhangzott a felvezetőben is. Gondolkodjunk, tehát nem fog a dubai herceg pont minket elvinni, feleségül venni, vagy ilyesmi. Ha nem rendeltünk csomagot, ez nagyon fontos, mert mostanában rengeteg ilyen van, ha nem rendeltünk csomagot, ne vegyük át, ne fizessük ki, ha nem játszottunk, nem nyerhetünk. Tehát vannak ilyen nagyon alap dolgok, amiket a úgynevezett józan paraszti észre nagyon sok mindentől megóvhatjuk magunkat.
Igen. Nagyon szépen köszönöm Solymos Ákosnak és dr. Tóth Juditnek. Van-e egy mondatban még egy jó tanács a hallgatók számára?
Az adattudatosító dolgok igazából. Tehát, hogy adattudatosítást végezzünk el mindig, és folyamatosan edukáljuk magunkat. Ugye ez a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy képezzük magunkat, és ugye nekünk, mint szakembereknek is ez a feladatunk, hogy adattudatosító gondolatokat ültessünk el a hallgatóknak a fülébe.
És ha mielőtt egy applikációt letöltünk, olvassuk el, hogy valójában mire adunk engedély.
Adatkezelési tájékoztatót, így igaz.
Köszönöm a tanácsaikat.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ajánlott. Reklám.
Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
Igen, július 17 és 19-e között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festéssel, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A Krisna-völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van. Vajon milyen ételekkel érdemes különösen óvatosnak lennünk a nagy melegben? Erről is kérdezzük majd hamarosan a szakértőket. Aztán kitört a vakáció, hol legyen a gyerek a nyári szünetben?
Az ember ilyenkor megpróbál tudakozódni, hogy milyen a szállás, milyen az étel, mivel telnek a napjaik, aztán tegye össze a két kezét, hogy minden úgy legyen, ahogy a tábor eladásakor bíztatták.
Mi van, ha nincs tábor, vagy nincs segítsége a szülőnek? Hogyan választhatunk kikapcsolódást a nyárra a gyermekeknek? 10:30 után ezzel is foglalkozunk. Írják meg nekünk önök is, hogy például nagyszülőként hány hetet vállalnak az unokákkal. Mindenek előtt azonban most krónika következik. A mikrofonnál Ciprusz Éva és Bordi András.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelában rendkívüli állapotot hirdettek.
Teljes körű vizsgálatot indított a miskolci hőszolgáltató a Szimba-patakba jutott vas-oxid szennyeződés ügyében.
Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában. Több országban megdőltek a meleg rekordok. Itthon napközben napos száraz idő várható, délután 31-37 fok közötti hőmérséklettel.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül. Eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek, a mentő alakulatok túlélők után kutatnak.
Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt. A kormány válságstábot állított fel a károk felmérésére és a mentési műveletek összehangolására. A miniszterelnök fokozott óvatosságra intette az érintett területen élőket, mert további hasonló erejű utórengések lehetnek. Észak-Kaliforniában egy 5,6-es erősségű földmozgást regisztráltak, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt, többen megsérültek. A dél-olaszországi Nápoly térségében pedig egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat.
Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak.
A támogatás célba juttatásának érdekében a segélyszervezet már felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetség helyszínen segítő partner szervezetével. Ha valaki nagyobb adománnyal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti.
Folytatódtak az orosz és ukrán drón támadások. Oroszország éjjel ballisztikus rakétával és több mint 90 drónnal támadta Ukrajnát. A csapásokban civilek sebesültek meg, és lakóépületek, valamint infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Szumi megyében pedig kigyulladt egy üzemanyagtöltő állomás.
Oroszországban egy krasznodari olajbázison keletkezett tűz, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. Az orosz védelmi minisztérium szerint éjszaka több mint 260 ukrán drónt semmisítettek meg, emiatt több repülőtéren felfüggesztették a forgalmat. A Moszkva által ellenőrzött Donyecki régióban hárman meghaltak és négyen megsebesültek ukrán támadásokban.
Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, Anglia déli harmadában, Londont is beleértve a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csaknem 41 fok volt. Olaszországban már 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. A legmelegebb Firenzében és a Po Alföldön lehet, ahol 40 fok fölötti értéket jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze.
Mától az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.
A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni és grillezni.
Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaidz Zoltán polgármester.
Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése és a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozásokat elrendelni.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az újonnan benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekben hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter.
A hat előterjesztés között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is.
2030-ig a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István azt mondta, a biztonságos energiaellátáshoz több lábon kell állni. A kormány pedig Magyarország energiafüggetlenségének és ellátás biztonságának erősítésén dolgozik.
Első lépésként augusztus 31-én pályázatot hirdettünk legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. Ez önmagában több, mint kétszerese a ma működő kapacitásnak, és közel 1 milliárd eurónyi beruházás jelent Magyarország számára. Hogy mindenki számára átlátható legyen a folyamat, pályázat tervezetét már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátjuk.
Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a neki járó uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke.
Kói László a Kossuth Rádióban emlékeztetett, változó az építőipar teljesítménye, azonban a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat, emellett azonban sokat segítene egy energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program is.
Az Évos számításai szerint, ha minden pénzt, ami nekünk jár, sikerülne lehívni, akkor abból minimum 2000 milliárd forintot építéssel együtt kell elkölteni, mert építeni kell belőle. Ezek állami megrendelések, tehát úgy gondoljuk, hogy az állam vissza is kell, hogy jöjjön a megrendelői piacunkra. Előbb vagy utóbb oktatási létesítmények, egészségügyi létesítmények, azok a közintézmények, műemléképületek, aminek a felújítása, rekonstrukciója nagyon régóta várat magára.
A gyermekvédelmi szakma támogatja, hogy a kormány elhalasztja megfelelő hatásvizsgálat hiánya miatt annak a törvénynek a bevezetését, amely egyszintűvé tette volna itthon az örökbefogadást, mondta a Kossuth Rádióban Katonán Éper Erika, a Gyermekjogi Civil Koalíció vezetőségi tagja.
Emlékeztetett, az eredetileg július 1-től hatályba lépő törvény szerint egy országos örökbefogadást elősegítő szervezet választotta volna ki a szülőket és a gyerekeket, ezzel pedig megszűnt volna a megyei szint. Szerinte ez a rendszer az örökbefogadni szándékozókat szolgálta volna jobban, nem pedig a gyerekeket.
A gyerekeknek 60-70%-a ma is a megyei rendszerből került kiválasztásra, sikeresek ezek az örökbefogadások, és a sikertelenségi mutató gyakorlatilag sokkal magasabb az országos örökbefogadási szerv által összehozott paraméterek alapján.
A Fidesz önkormányzati kabinet vezetője szerint a Tisza párt továbbra is kampánypolitikát folytat a Fidesz-KDNP ellen.
Navracsics Tibor aggályosnak nevezte, hogy a kormánya felére csökkenteni a megyei közgyűlési elnökök fizetését, és a kétharmados hatalommal való visszaélésnek nevezte, hogy mandátumuk lejárta előtt mozdítanának el bizonyos tisztségviselőket. Hangsúlyozta, sem az alkotmányos rend megbontását, sem Sólyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását nem indokolja semmi.
Sajnos a jelenlegi helyzetben ez úgy tűnik, hogy minden viszonylagossá válik, hiszen a kétharmados többség politikai akaratával úgy tűnik, hogy át is akar szavni mindent, és nincsen olyan alkotmányos gát, ami ezt meg tudná akadályozni. A szép a dologban az, hogy a választási kampányban a Tisza mindig arra hivatkozott, hogy a Fidesz milyen önkényes lépéseket tett 2010 és 2026 között, és ők azért akarnak kormányra kerülni, úgymond, hogy a normalitás, ahogyan ők fogalmaztak, ugye a működőképes és emberséges Magyarország megvalósuljon, hát jelentelemben egy működést képtelen és eredménytelen Magyarországot láthatunk.
Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét, a fideszes Hidvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják.
Az ügyben két embert, köztük a városüzemeltetési cég vezetőjét már letartóztatták, tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, akinek kezdeményezték a letartóztatását. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű közpénzt tűnhetett el a városban az előző vezetés idején fiktív városüzemeltetéshez kapcsolódó parkosításról és jogi tanácsadásról szóló szerződések segítségével.
Teljes körű vizsgálatot indított a Miskolci Hőszolgáltató a Szimbapatakba jutott szennyeződés ügyében. A cég azonnal leállított minden karbantartási munkát.
A vas és a mangán határértékének többszörösét mérték a patak vizében, amelybe kedden valószínűleg egy mulasztás miatt a csapadékvízelvezető rendszeren keresztül juthatott vasoxid. A szennyezés a vízi élővilágra mérgező hatással volt, de az emberre nem jelent veszélyt.
Önkéntes orvosok, mentőtisztek és ápolók dolgoznak a Katolikus Caritas hamarosan szolgálatba álló mentőautóján, fogalmazott a segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban.
Az Agyba Rihárd hozzátette, az országos mentőszolgálat irányítása alá tartozó mentőautót leginkább Budapesten és környékén vetik be. Hangsúlyozta, céljuk, hogy újabb területen tudjanak gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott embereknek.
Ez a mentőautó azért egy speciális mentőautó, hiszen a mi gépjármű flottánkból tudtuk ezt kiválasztani és felszerelni, felkészíteni, hogy ez mentőautó legyen. Egyébként egy pick-upról van szó, tehát nem egy ilyen klasszikus mikrobusz formájú gépjárműről. Annyit kell tudni, hogy minden olyan sürgősségi mentést el tud látni, mint egy mentőautó, kivéve betegszállítást. De ez szintén ugyanolyan fontos, hiszen nagyon sokszor nagyon fontos, hogy gyorsan helyszínre érjen.
Autós percek. A Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Biatorbágy között szakaszosan araszolásra kell készülni. Az M0-as autó csomópontjánál egy baleset is nehezíti a haladást. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, mögötte 9 kilométeres a torlódás. Az ellenkező oldalon, Hegyeshalom felé, Bicske térségében egy műszaki hibás kis teherautó veszteg el a külső sávban a 33-as kilométernél. A kocsisor meghaladja a 4 kilométert. Az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcs és a 30-as Ócsa csomópont között baleset történt a 31-es kilométernél. Az egysávra szűkülő pályaszakaszon több kilométeres torlódásra kell készülni. A 76-os főúton Zalaegerszeg térségében a kiskutasi elágazásnál két autó ütközött. A 60-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten a 4-es és a 6-os villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Az előbb még nem így tette. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés az első kerületben az Alkotás utcában a Királyhágó utcánál. Mindkét irányban sávlezárása és torlódásra kell készülni. A 17-es és a 61-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Nem érinti a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti megállókat. Az Alkotás utcában és a Villányi úton pótlóbusz jár. Kovács Botond, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérséklet marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 31 és 37, késő este 18 és 29 fok között alakul. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, és a technikai munkatársak Seres Bea és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben!
Műsorajánlat. Kívánságkosár.
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánságkosár. Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
4:11 után egy perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Csütörtök lévén táplálkozási tanácsokkal folytatjuk, hiszen a kánikulában különösen érdemes odafigyelni arra, hogy mit teszünk, és természetesen a folyadék pótlására is. De van olyan élelmiszer, amelyet ilyenkor a nagy melegben önök biztosan nem emelnek le a polcról, mert tartanak tőle, hogy esetleg könnyen megromolhat. És esetleg a lejárati dátumokat is komolyabban veszik-e? Vagy odafigyelnek-e az élelmiszerek tárolására? Milyen praktikákat tanultak szüleiktől, nagyszüleiktől, mit, hogyan érdemes ilyenkor fogyasztani, és mit tehetünk, hogy biztosan ne kerüljön romlott étel az asztalra? Írják meg nekünk, SMS számunk 0639666. Tippeket állandó gasztró szakértőnktől, Stiller Tamás séftől, Pilzsi Csenge is kérdezett.
Az asztalunkon van cékla, van édesburgonya és sima burgonyánk, sárga héjú, ezeket meg kell tisztítani, majd utána felkarikázzuk.
Ezek a zöldségek, amiket megfőz, ezek saját termesztésű zöldségek, vagy azért a piacra is kiár?
Egyelőre még az a házi termesztés az még várat magára, de nyilván támogatom, hogyha valaki kertészkedik. De egyébként, hogyha boltban vásároljuk, akkor alapvetően a legfontosabb az, amit szerintem mindenki rögtön lát. Egyértelmű dolog, hogy egy érzékszerű vizsgálat alapján az ember el tudja dönteni azt, hogy melyik zöldség friss, illetve nyilván valamitnek ugye illatán is látjuk, esetleg a csomagolást jobban megvizsgáljuk, ugye sokszor csomagolt a zöldségeket látunk, és ott meg van a kütődve, esetleg levet engedett a zöldség, akkor nyilvánvalóan ezt hagyjuk ott, akár jelezzük is egyébként a boltban, hogy ezek sérültek, ezeket ne tegyék ki, vagy legközelebb vigyázzanak rá. Spárgánál szokott előfordulni, hogy maga a dobozvirágzat szokott árasztani magából olyan kellemetlen szagot, ami elárulja, hogy már nem friss. Zöldségetnél, gyökérzöldségetnél, hogyha valamit úgy vissza lehet hajlítani egészen hiszen a levelekig akkor az valószínűleg még hámozni se lehet, tehát nem valószínű, hogy nekünk arra van szükségünk.
Ilyenkor a nagy nyári melegben könnyen megromlanak ezek a zöldségek. Hogy tároljuk?
Szokásunk, hogy minden zacskózunk. Ha egyébként valami olyat veszünk, ami biztosak vagyunk abban, hogy meg fogjuk hámozni, akkor felesleges zacskót vennünk. Két darab répát, két darab cukinit, tehát ha ilyeneket vásárolunk, akkor hanyagoljuk el a zacskót. Meg fogjuk tudni mosni, otthon van erre lehetőségünk, és akkor ezeket hanyagoljuk. Ha viszont szükséges volt, és alapvetően is csomagolva van, akkor mindenféleképpen mielőtt, mikor betesszük a hűtőbe, vegyük ki a csomagolásból, mert nyilván a meleg levegő, ami belereked a tasakba, ahogy betesszük a hűtőbe, lecsapódik, és bekerül olyan nedvesség a csomagolásba, hogy onnantól kezdve már gyakorlatilag a penészedő és akár elő is tud fordulni. Gombánál nagyon jellemző, egyébként az a másik, hogy minél előbb használjuk fel.
Tojást, a tejtermékeket hol tároljuk, hogy kezeljük ebben a nagy melegben?
Hát a tojás alapvetően boltban is bírja, nem hűtendő termék. Ami viszont hűtendő, tehát a tejtermékek, kifejezetten a húsok, a fogyasztottról nem is beszélve felvágottak, ha a hűtött termékeket az egy bevásárlótáskába teszi, így gyakorlatilag egymást hűtik, és nem összekeverünk mindent, a chipset a felvágottal, meg a egyebekkel, hanem minden nem hűtendőt egy táskába, és minden hűtöttet külön másik táskába, és gyakorlatilag így, amikor haza jutunk, vele addig hűti egymást. Arra figyeljünk oda, hogy ne az legyen, hogy utána még elugrunk tornacipőt venni, és bent van egy másfél kiló karaj az autóba, 35 fokba, na az nem jó. Gondoljuk át, hogy milyen sorrendben szerezzünk be dolgokat, és a legvégére hagyjuk például az ilyen hűtendő dolgokat.
Honnan tudjuk, hogy mondjuk megromlott az a tojás, vagy mondjuk a tej túrósá válik?
Mikor romlik meg, alapvetően ha aznap nem érezzük a szagán, hogy valami baj van vele, akkor az a tojás még esetleg még jó lehet. Előfordul, hogy már a boltban is necces. Minden alkalommal, amikor kinyitunk egy doboz tojást, akkor kicsit rázzuk meg a kezünkben a tojástartót, hogyha valamelyik például meg van repedve, az a tojásfehérje miatt beleragad a tojás a papírba. Tehát egy rossz tojást ne vigyünk haza, hanem akkor választunk egy másikat, ami egészséges. Ha ki tudjuk cserélni, cseréljük ki, de nem jellemző. Egyébként a piaci árusoknál nem kell nekünk ezzel foglalkozni, mert hogyha veszünk 10 darab tojást, akkor úgy adják oda, hogy az gyakorlatilag biztos, hogy rendben van. A bolti tejernél azért arra nem kell félnünk, hogy bármi probléma lesz a dobozban, főleg az ilyen UHT tejek egyébként ugye alapvetően is bírják, hogy nincsenek hűtve. Ez nem azt jelenti, hogy még egy akármilyen ruhavásárlás még kibírnak a hátsó csomagtartótérben, tehát a élelmiszervásárlás az minden után következik, mikor már hazamegyünk, és biztosan be tudjuk tenni a hűtendőket a hűtőszekrényünkbe, és meg tudjuk őrizni annak a minőségét.
Stiller Tamás séf adott nekünk tippeket az iménti percekben, de írják meg nekünk önök is, hogy a nagy melegben például hogyan tárolják a tojást, a hústermékeket vagy a friss zöldséget. 0630 9666 az SMS számunk, és érkezett is egy hallgatótól egy üzenet. Nyáron húst, jégkrémet mindig hűtőtáskával vásárolok a piacon, üzletben is, majd amint hazamegyek, azt rögtön gondolom a hűtőbe teszem, tejterméket, gombát lehetőség szerint mellőzöm. Önök is mellőznek bizonyos élelmiszereket, mert azt gondolják, hogy az túl könnyen megromolhat a melegben, mondják el nekünk. A Népik a hét eleje óta ellenőrzi a grillezésre szánt húskészítményeket és jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, illetve jégüzemeket. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcs termelők is. De mit vizsgálnak pontosan az ellenőrök és hogyan? Erről kérdezem most már dr. Helik Ferencet, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tehát mit ellenőriznek a hét eleje óta? Mit figyelnek és hol az ellenőrök országszerte?
Így van, ez az ellenőrzési sorozat egész augusztus 20-áig tart teljes ország területén. Részben a Nébih munkatársai, illetve a területi élelmiszerbiztonsági szakemberek végzik ezeket az ellenőrzéseket. Az üzemekben minden esetben nézzük az üzemnek a higiéniáját, a dolgozók személyi higiéniáját, az ott felhasznált alapanyagok nyomon követhetőségét és fogyaszthatóságát, tehát egy komplex ellenőrzésről van szó, aminek az az elsődleges célja, hogy már ne kerüljön ki a áruházak polcára ezek a termékek, amivel esetleg valamilyen gond van.
Tehát kifejezetten a nyári hőség miatt koncentrálnak erre fokozottan, mert hogy nagyobb veszélye lenne ilyenkor, vagy könnyebben kerül bármiféle fertőzött vagy romlott termék ki a polcokra?
Egyrészt ezért is, másrészt pedig azokat a termékeket választottuk ki, ami ebben az időszakban fokozottan, sokkal nagyobb mennyiségben kerül a vásárlókhoz. Ugye ilyenkor a grill szezon kedvenc termékei a grillkolbászok, a különböző pácolt húsok, és természetesen emellett, ahogy ön is mondta, a jégkrémek, és egyre nagyobb divatja van az úgynevezett jégkockáknak is, ezeket is nagy mennyiségben állítják elő, és a vásárlók egyre nagyobb mennyiségbe veszik, és ez egy fokozott kockázatot jelenthet, mivel nagy mennyiségben állítják ilyenkor elő, ezért is terjed ki ezekre a vizsgálat, de ahogy ön is mondta, nem csak ezekre, ugye ebben az időszakban a kerékpárosok száma megszaporodik, a kirándulók száma, és ezért az úgynevezett bringa tanyáknál, bringa vendéglőknél is lesz egy ellenőrzés sorozat, a nyári időszaknak az egyik kedvenc itala a rozébor. A kollégáim itt is nézik ezeknek a boroknak az eredetét, illetve a minőségét, és ez is egy célellenőrzési téma most idén.
Említettem, hogy a szezonális zöldségeket és gyümölcstermelőket is ellenőrzik. Hol ellenőrzik őket, illetve nem tudom, hogy az őstermelőket, vagy kiket érint ez, ugye gyakran találkozni az út mentén is zöldség gyümölcsárusokkal. Bennem mindig van egy kis kérdőjel, mert hát ott haladnak el a járművek, tehát nagyon könnyen koszolódik nyilván ez a gyümölcszöldség, de önök mit figyelnek?
Így van, egyrészt nézzük a termelői piacokon az árusokat, akik megjelennek, hogy tudják-e az áruk eredetét igazolni, és ugyanígy az út mentén is, hogy aki őstermelőként árul, ott megnézzük, hogy az őstermelő igazolványa megvan-e, rendelkezik-e olyan földterülettel, illetve arra az adott zöldséggyümölcsre van-e regisztrációja, hogy valóban ő állított elő, és mondjuk nem egy álkereskedő, aki valahol megvette ezeket a termékeket, és megpróbálja őstermelői termékként értékesíteni. Tehát itt is egy nyomonkövetési eredetvizsgálatot nézünk.
A fagylaltoknál, tehát a fagylalt előállító üzemeknél például azt vizsgálják, hogy milyen az összetétele, ami a dobozba kerül, vagy például amit említett, hogy milyen higiéniás körülmények között, vagy milyen hűtés mellett tárolják addig, amíg ezt mondjuk szállítókocsira pakolják és elkerül a boltokba.
Ezekben az üzemekben is egy komplex ellenőrzés van, ahogy az elején említettem, tehát nézzük az üzemnek a higiéniai állapotát, a felhasznált alapanyagokat, és megnézzük természetesen a kollégáim azt, hogy ami a gyártmánylapban szerepel magyarán, amit a gyártó garantál, hogy milyen alapanyagokból, milyen technológiával készíti ezeket a termékeket, ezeket az összetételeket is vizsgálják a kollégáim, és természetesen része az ellenőrzésnek az, hogy megfelelő módon kerülnek-e lefagyasztásra jégkrémek, megfelelő módon tárolják-e, illetve a szállítójármű is megfelel ezeknek a termékeknek a szállítására.
Tehát, hogy például hűtőkocsiba kerüljön. Ugye beszéltünk már a grillezett, illetve pácolt hústermékekről. Van olyan valóban, amely fix csomagolásban, tehát vákumozott csomagolásban, mélyhűtött állapotban hozzáférhető a boltokban, de vannak olyan grilltermékek is, illetve pácolt hús is az üzletekben, amelyek ott vannak a húspultban. És hát ott is kicsit tart tőle az ember, hogy például lehet, hogy azt a húst pácolják be, ami tegnap mondjuk sokáig állt a pultban. Ezeket is nézik, vagy például abból lesz a csevap, illetve a darált hús alap, ami esetleg már nem lenne eladható egyébként friss húsként. Tehát ezeket is vizsgálják, hogy én, mint vásárló, nehogy romlott terméket vásároljak?
A kereskedelmi egységekben jelenleg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság végez ilyen jellegű ellenőrzéseket, a NÉBIK szezonális ellenőrzései a kereskedelemre és a vendéglátásra nem terjednek ki, viszont emellett párhuzamosan a közétkeztető és gyermektáboroknál ott fokozottan figyelünk arra, ugye ilyen nyári időszakban több százezer gyerek megy táborba, hogy az ott felszolgált ételek akár ott a táborba készítik, akár valamilyen főzőkonyhán, azok biztonságosak legyenek és megfelelőek legyenek, hisz ebben a nagy nyári melegben, ami most is van, ez kiemelt kockázat a gyerekekre nézve.
Nagyon szépen köszönöm dr. Helik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese számolt be az iménti percekben a NÉBIH hételeje tartó ellenőrzéséről, és itt is szóba kerültek már a táborok, hamarosan mi is folytatjuk majd a táborozáshoz kapcsolódó tippekkel, de előtte Jász Nagykunszolnok megye vármegye egyik városának történetében kalauzolunk tovább, erről szól Hangtár rovatunk.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A Törökszentmiklósi Almási út egyik végében a vasútállomást, a másikban pedig a városházát nagy-nagy öntudattal viseli a hátán a föld. Mindkét épület a fejlődés, a növekedés és egy kicsit az újrakezdés szimbóluma is, nem véletlenül. A Boldog Békeidők építkezési láza a mai Jász-Nagykun-Szolnok vármegye harmadik legnagyobb településének a vérét is felpezsdítette. Az akkor éppen nagyközség, területi és népességbeli nagysága szinte kikövetelte az emeletes városházát magának. Csőke Tibor könyvtárost hallják.
31 évi küzdelem után 1908-ban kerül át a tiszai középjárás székhelye Törökszentmiklósra, Tiszarofról. Ahhoz, hogy a gyárási székhelynek megfelelő városházája legyen, megfelelő épülete legyen, központja legyen, ezért kezdődik el a ház építéséről a gondolkodás, illetve pályázatkiadás, pályáztatás. Még az előzményekhez hozzátartozik, hogy ennek az épületnek a helyén volt az előző városháza épülete, ami az almásiak rezidenciális városi háza volt, azt adta át a városnak városháza célra, de hát bővítették azt az épületet, kicsinek bizonyult, réginek, elavultnak, nem is ennek épült.
A régit tehát lebontották, és új került a helyére. 1908-1909-ben a Miklósi Városháza az akkor újdonságnak számító vasbeton födémgerendák felhasználásával épült. Külön ki is emelték azokat, hogy jól látszódjanak.
Másik, ami nagyon modern és korszerűvé tette ezt az épületet, az a központi fűtés, a gőz központi fűtés, azzal volt ellátva. Azon kívül a városházat úgy építették, mert elég magas összegbe került akkor is, hogy az utcafronton üzlethelyiségeket alakítottak ki, hogy annak a bérleti díjaiból fedezzék a építését vagy hitelköltségeit.
Az üzletek ma már nincsenek meg, mint ahogy az alaksorban kialakított börtön sem üzemel.
Volt egy kis börtön, egy nagy börtön, illetve egy börtönőrszoba. Így működött, majd mikor a járásbíróság megépül, akkor ez a funkció, mármint a börtön, az átkerül oda.
Az alföldi szecesszió azonban örök, jegyeit a részletekben kell keresni.
A rajtófélfában a díszterem rácsán látható nagyon szépen ez a szívmotívum. Maga a korlát is egy nagyon érdekes alföldi szecessziós mintájú, a virág minta rajta. A történethez még annyit, hogy 1975-ig működik itt a városháza, mint városháza. Ezt követően átalakítás után ide beköltözik több funkció. Városi könyvtár, művelődési ház, és a városháza, a tanácsháza, ugye akkori néven, a szomszéd épületbe költözik, ami akkorra épül fel, és 2013-ban költözik vissza ide a városháza, és azóta újra városházaként működik.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
10:11 múlt egy perccel, most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb, mint egy perc különbséggel. Legkevesebb 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Az Amerikai Földtani Intézet szerint a katasztrófának akár több tízezer halálos áldozata is lehet. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal lehet segíteni a bajba jutottaknak. Ha valaki nagyobb adománnyal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti. Azonnali hatállyal felmentette a miniszterelnök Cunyiné Bertalan Juditot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Top Plus Monitoring Bizottságának elnöki tisztségéből, írta a Telex. A magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint a két testület vezetését mától Szabó Mátyás, a vidék- és területfejlesztési államtitkár veszi át. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozóhatóságokkal, közölte az intézmény, miután tegnap rendőrségi intézkedés történt a belgyógyászati és hematológiai klinikán. A SOTE tájékoztatása szerint a nyomozás egy klinikai vizsgálattal függ össze. A folyamatban lévő eljárás miatt azonban további részleteket egyelőre nem közöltek. Napközben többnyire napos száraz idő várható, a középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Áció, káció, vakáció, végre itt a nyári szünet. Na de mi lesz a gyerekekkel? Sok szülőnek okoz gondot, hogy tartalmas elfoglaltságot, felügyeletet, kalandot is biztosítson a gyermekének a szünet idejére. S bár a mikorunkban még biztos pontot jelentett a mindig ebéddel készülő nagymama, ma már sok család él a nagyszülőktől távol. De akkor hol legyen a gyermek? Hol van biztonságban? Hogyan válasszunk tábort? Jó-e, ha anya és apa inkább váltva veszi ki a szabadságát? Ezekről a kérdésekről is gondolkodunk a következő percekben, és természetesen számítunk az önök hozzászólásaira is. Például nagyszülőként önök hány hétre vállalják az unokákat? Milyen programokat tudnak biztosítani? Vagy önöknek szülőként ki segített, hogy tényleg azt a néhány hetet sikerüljön kellemesen eltölteni gyermeknek is és szülőnek is a nyári szünetben? Gödöllen Janna szülőket, nagyszülőket és táborozókat is kérdezett a tapasztalatairól.
Mit jelent önnek az, hogy a gyermek biztonságban van egy táborban? A jó infrastruktúrát, vagy inkább a személyzetet? Tehát ön szerint mitől jó egy tábor, vagy mitől biztonságos?
Hát a személyzet mindenképpen, azt nagyon jó ki kell válogatni, és hát tulajdonképpen az infrastruktúra az nem árt, de a biztonság szempontjából szerintem másodlagos. Hát meg attól is függ, hogy milyen programokat biztosítanak a gyereknek, mert az fontos nyáron is, hogy ne unatkozzon.
Nekem a lányom nyert egy ilyen kéthetes tábort, el is ment, és sajnos telefonáltak két nap múlva, hogy a gyereket hozzam haza, mert belebetegedett abba, hogy tőlünk távol van. Nem a táborral van a probléma, valószínűleg nem a tanárokkal, nem a nevelőkkel. Ilyen személyiség. Ha meg tudom oldani, én inkább itthon tartom.
Az ember ilyenkor megpróbál tudakozódni, hogy milyen a szállás, milyen az étel, mivel telnek a napjaik, aztán az ember meg tegye össze a két kezét, hogy minden úgy legyen, ahogy a tábor eladásakor hitegették, illetve bíztatták.
Ön szerint ellenőrzik eléggé a táborosztatók, edzők pszichés alkalmasságát Magyarországon?
Én úgy gondolom se, hogy nem ellenőrzik. Ez a pszichés ellenőrzés, ez néhány munkakörben előírás, ott remélhetőleg ezt az ellenőrzést lefolytatják, de hogy egy táborban egy mondjuk nyári alkalmi munkás pszichésen alkalmas-e rendet tartani, felügyelni, azt egyáltalán nem hiszem. Az ott lévő szakképzett pedagógusok ellenőrzettségéről viszont meg vagyok győződve.
Én magam is táboroztattam általános iskolásokat, és a szülő nem szerencsés, hogyha állandóan azon gondolkodik és azon problémázik, hogy a gyerek éppen hogyan érzi magát, mert a gyerek éppen nagyon jól érzi magát, és éppen azzal lehet őt kizökkenteni ebből a hangulatból, hogyha kap egy üzenetet, hogy anya kereste, és hát, hogy ez az apró üzenet, ez az, ami felélénkíti benne a honvágyat, vagy hogy valami diszkomfort érzete van. Tehát a szülőknek az érdeklődése és az aggodalom az természetesen érthető, de több ott ártanak a gyereknek, a szülőnek és a pedagógusnak és mindenkinek azzal, hogyha állandóan követelik az információkat, és kérik, hogy tájékoztassák őket, mert egész addig is, ameddig a szülővel beszél a tanár, addig nem tud a gyerekekkel lenni. Ha a gyerek észreveszi, hogy éppen iránt érdeklődnek, akkor az őt is kizökkenti, úgyhogy a szülőnek az a jó tanácsom, hogy dolgozzon, vagy nyaraljon, vagy pihenjen egészen nyugodtan, a gyerek is jól érzi magát, és akkor jár a szülő is a legjobban, hogyha ezt az időt ő is arra használja fel, hogy szépen kipihenje magát.
Amikor a gyermekének tábort keres nyárra, akkor mi alapján dönt?
Elsősorban az érdekel, hogy a gyerekem mit szeretne, hova szeretne menni. Számít az ár is, meg az is, hogy milyen a háttere ennek a tábornak, és általában utána szoktam nézni az interneten, véleményeket kérek ki, és esetleg az még jobb, hogyha olyan ismerőssel tudok beszélni, akinek a gyereke már járt abban a táborban, mert akkor megbízhatóbb, biztonságosabbnak tartom ezt a helyzetet.
És minek tanítja meg a gyerekét, hogy jelezni tudja, hogyha valami baj van?
Elsősorban azt tudom neki tanácsolni, hogyha bármi problémája van, akkor azt velünk a szüleivel mindig meg tudja beszélni. Hogyha viszont ott a tábor helyszínén van baj, akkor mindenképpen az a felnőttnek szóljon elsősorban, de hogyha valami miatt úgy érzi, hogy ez nem segít rajta, akkor mindenképpen nekünk meséljel, és akkor mi megpróbálunk megbeszélni másnap a táborban a kollégával, aki tud esetleg segíteni és felvilágosítást ad. Illetve most már a gyerekek nagy részénél van mobiltelefon. Engem nagyon megnyugtat, hogyha legalább egyszer-egyszer, amikor megengedik nekik, akkor telefonál, hogy minden rendben van.
Persze a telefon az nem jelent gyermekfelügyeletet, tehát abban ne igazán bízunk, hogyha ott van nálam mondjuk a játszótérnél, akkor biztosan vigyáz valaki rá. De önök például milyen tanácsokkal látnák el azokat, akiknek kisiskolás, vagy akár felső tagozatos, alsó tagozatos, vagy gimnazista gyermekük van, hogyan lehet valóban hasznosan eltölteni a nyarat, és mit tett a szülő azért, hogy ez a néhány hét megfelelő felügyelet mellett történjen? 0630 9666 az SMS számunk. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy önök például az unokákkal hogyan töltik a nyarat, vállalják-e az unokákat, vagy ahol távol vannak a szülők, milyen megoldásokat találnak, és praktikus tanácsokat igyekszünk mi is adni innen a stúdióból Nagy Annával, az Egyszülős Központ vezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Juhos Dóra, pszichológussal, a Suli Nyugi trénerével. Jó napot kívánok önnek
is! Jó napot kívánok!
Ha arra gondolunk, hogy nyári szünet, nyilván azért az előrelátó szülő már sok mindent megtervezett, de az első megoldásként az kell, hogy felvillanjon bennünk, hogy na, akkor milyen táborok vannak? Tábor? Annához fordulok először. Ez a legjobb megoldás mindig?
Hát ez az egyik megoldás. Azt gondolom, hogy amikor 10-11 hétről kell gondoskodni, akkor ott nagyon-nagyon kreatívnak kell lenni a szülőnek, és nagyon sokféle programban kell gondolkodni. Vannak a nagyon szerencsés családok, ahol vannak nagyszülők. Vannak a nagyon szerencsés családok, ahol a szülők meg tudják osztani ezt a 10 hetet. Vannak nagyon szerencsés családok, ahol nem okoz gondot az, hogy mondjuk egyik héten vitorlástáborba megy a gyerek, másik héten meg lovagolni, és az se baj, ha ez 70 000 forintba kerül hetente. De azért nem minden család ilyen szerencsés, nem hogy a három együtt, de van, akinek egyik sem adatik meg a nyáron, és ilyenkor jön a kreativitás. Tehát meglepődnénk azon, hogy milyen sok ingyenes tábor van például. Hozzánk az Egyszülős Központban rendszeresen jönnek olyan megkeresések, hogy ajánljuk ki a családjainknak, mert lesz mondjuk jövő héten, két hét múlva valamilyen ingyenes
tábor. Ez karitatív szervezetek táborai például, vagy az önkormányzat táborai?
Az önkormányzatok például nagyon jó kis táborokat tudnak nagyon jó áron csinálni, de vannak például szakmai szervezetek. Emlékszem, tavaly, hát most meg nem mondom, hogy cukrász vagy szakács, de valami ilyesmi szakmai szervezet felső tagozatos gyerekeknek ingyenes tábort. Tehát, hogy ezek nagyon jó lehetőségek, és ezt érdemes megnézni. És akkor egy picit a saját reklámot is hadd tegyem bele. Tehát az, hogy az Egyszülős Központban minden iskolaszünetben, nem csak nyáron, hanem mindegyik iskolaszünetben van napközis tábor, aminek a díja 2500 forint egy hétre. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit érdemes kihasználni, és én úgy látom, hogy azért a szülők szívesen használják.
Beszélünk majd mindjárt arról, hogy egyedülálló szülőként például miért jelent különös kihívást ez a nyár, mert ugye rendkívüli helyzet is előállhat, és sok mindenkivel kell egyeztetni, de az egyszülős központ nyári napközis táborai, azok az ország hány pontján érhetőek el, mert ugye ez se utolsó szempont, hogy hova kell vinni a gyereket.
A napközis táboraink azok Budapesten vannak, tehát Budán is és Pesten is, de például a Kecskeméti klubunk is szervez napközis táborokat, úgyhogy ők már évek óta várják a Kecskemét, illetve a Kecskemét környéki gyerekeket. Tehát érdemes azt is megnézni, hogy lehet, hogy valaki nem budapesti, de mondjuk a budai központ vonattal 20 perc alatt elérhető mondjuk Érdről. Tehát, hogy ezt érdemes megnézni, és nálunk nem csak általános tábor van, de úszótábort is szervezünk, sérült gyerekeknek szervezünk napközis tábort. Na, az még egy plusz nehézség, hogy hova tegyük a gyereket akkor, hogyha sérült a gyerekünk.
Érkeznek közben a hallgatói tapasztalatok, és az most már kiderült, hogy akkor ezek szerint érdemes úgy kiindulni a nyárnak, és talán még nem is késő, hogy összeállítunk egy táblázatot. Tehát felrajzolok egy táblázatot, és akkor azt elkezdem lassan kitölteni. Egy hallgató nagyon szerencsés, ahogy írja, bár a szüleim idősek, távol élnek, az iskola után egy hétre bevállalják az összes unokát, így az unokatestvérek is közel kerülnek egymáshoz. A második hét minden gyerekkel a miénk, a harmadik hét a bátyáméké, majd a negyedik hét ismét a szüleimé, utána pedig közösen mennek egyhetes táborba, így a nyár fele el is telik. Milyen szerencse is közben az egész család, hogy összeforr ezek alatt a táborozások alatt. Egy másik hallgató pedig azt írja, hogy a gyermekem 10-es éveiben a nyár fénypontja a cserkésztábor volt. Ott ismert társaság, felügyelet, kiszámítható programok voltak, akikkel egész évben közös programokon vesznek részt. Itt az volt az alapelv, hogy addig legyenek nyugodtak a szülők, amíg nem kapnak hírt a gyerekről. Ha baj van, keresik őket. Az alapértelmezés, hogy minden rendben van. Valóban ez megnyugtató a szülőnek. De most már akkor Juhos Dórához fordulok, hogyha itt tartunk, tehát amikor elkezdek táborról gondolkodni, vagy nyári időtöltésről, akkor először úgy gondolkodjak, hogy mi is az a közösség, vagy milyen is az a közösség, ahol amúgy évközben otthon érzi magát a gyermekem?
Ez egy fontos szempont lehet, igen, a táborválasztásnál is. Ugyanakkor szerintem a másik oldalra is egy nagyszerű lehetőség a nyári tábor, hogy egy kicsit szélesítsük azt a palettát, amiben a gyerek érdeklődik. Tehát, hogy kipróbálhasson esetleg új dolgokat. Szóval, hogy igazából mindkét oldalon el lehet indulni, akár az otthonosság felé, akár hogyha a gyermekünk nyitott rá, akkor akár valami teljesen új irányt
hogy
is
kipróbálni. Hogy kezdjük ezt a beszélgetést? Tehát nyilván megnézem, mennyi van a pénztárcán, milyen lehetőségek vannak a környéken, és látom a táblázatban, hogy itt azért egy hetet, meg ott egy hetet jó lenne a gyerekeknek valahol egy táborban eltölteni. Üljek le velük beszélgetni? Nézzük meg, hogy milyen alternatívák vannak, hallgassam meg, hogy őt mit akarnak?
Szerintem mindenképp érdemes bevonni a gyereket a döntésbe, tehát hogy az alternatívákat nyilván nekünk felnőttként kell kikutatni, és leszűkíteni azokra a lehetőségekre, amik reálisan beleférnek, de hogy nagyon fontos az, hogy tényleg motivált legyen a gyermekem arra, hogy menjen, és lehet, hogy az elején még itt a szülői ráhatás is szükséges.
Igen,
de
én nem akarok, itthon akarok lenni.
Igen, de általában azért az szokott a megélés lenni, hogy a kezdeti nehézségeken, ha sikerül túllendíteni, akkor nagyon szokták élvezni a legtöbb tábort.
De hogy sikerül túllendíteni ezeken a kezdeti nehézségeken? Vagy otthon, amikor én azt mondom, hogy de jó, akár nem is ott alvos tábor, ugye? Mert ez bizonyos életkorig sok gyereknek problémát okoz. De ha azt mondja, hogy nem, ő nem akar, elfáradt az iskola ideje alatt, ő inkább itt marad akár a szomszéddal, nem akar menni, őt annyira nem érdekli ez az agyagozás vagy kosárfonás, amit én kinéztem.
Uh-huh. Mindenképp érdemes meghallgatni, hogy vajon mi van e mögött, tehát, hogy kérdezni minél többet, hogy minél tisztábban lássuk, hogy az ő fejében mi zajlik, és akár egy egyességet kötni, hogy oké, elfogadom, ez neked most így elsőre nehéznek tűnik, de mi lenne, ha adnál egy esélyt neki? Nézzük meg az első napot, és ha azt érzed a végén, hogy ez katasztrófa, akkor rendben van. És általában az első nap szokott a kritikus pont lenni, és aztán átlendülnek.
Tehát a tapasztalatszerzés, ez olyan, mint az óvodába is, ott kell hagyni akkor is a sír.
Igen, sokszor szerintem a szülőnek egy nagyon nehéz pont, hogy látni azt, hogy éppen szenved a gyerkőc, de hogy ezek fejlődési pontok, amiket jó, hogyha meg tud ugrani. Nagyszerű lehetőségek.
Sokszor aggódunk is, hogy ha elmegy egy úszótáborba, vagy lovagló táborba, amiért hát nyilván borsos árat ki is fizettünk, hogy biztonságban van-e a gyermekünk. Mi az, amit érdemes nyilván először megnézni, hogyha egy tábor ajánlatát nézzük, hát már nagyon szigorú szabályok vonatkoztak a táborozókra, és mi az, amire nekünk kell felkészíteni mindenképpen a gyerekünket, hogy nyugodtan elengedjük?
Jó volt egyébként hallgatni a bejátszóban itt a szülőknek a megszólalásait, mert nagy tudatosságot tükrözött, tehát hogy előre leellenőrizni, hogy valójában milyen táborokba küldjük a gyerkőcöt, mik esetleg az ismerőseinknek a tapasztalatai, tehát ez egy jó első lépés lehet, de így van, nagyon fontos az is, hogy a gyermekünket felkészítsük arra, hogy igen, jelezze, és kinek tudja jelezni azt, hogyha valami nem oké, és mi az, hogy nem oké. Tehát, hogy mi az a pont, amikor igenis érdemes szólni, mert azért nagyon nehéz az az ambivalencia, hogy alapvetően fogadj szót a felnőtteknek, hiszen most ők felelnek érted ezen a helyen, de azért nem minden helyzetre kell rábólintani, és ez egy ilyen érzékeny pont, erről érdemes hosszasan beszélgetni, hogy pontosan mi az, amit igen, és mi az, amit nem.
Meg hogy tudni azt, hogy kihez fordulhat. Én emlékszem egyszer nagyon régen a kisfiamnak azt a tanácsot adtam, amikor mondta, hogy vannak ott nagyobbak, akik mindig bántják vagy csúfolják, hogy semmi baj, ha konfliktus van, akkor üljön le nyugodtan külön egy padra, hogy ne legyen súlyosabb a konfliktus, és hát aztán a szívfacsaró volt, amikor érte mentem, és minden gyerek szaladt ki, és hogy gyorsan ment külön leülni a padra. Tehát valószínűleg valamit rosszul csináltam a felkészítésnél, de hát ezeket a szituációkat hogy tudja az ember számba venni?
Igen, nagyon nehéz mindenre felkészülni, sőt, nem is lehet tulajdonképpen, de arra bíztatni, hogy találjon a táborban egy olyan felnőttet, akiben megbízik, és merjen tőle segítséget kérni, az például egy jó megoldás lehet.
Mindenképpen valamilyen baráttal vagy osztálytársal együtt érdemes elküldeni az első táborba?
Most az, hogy ez az első tábor, ez színesített azért a kérdésen, nem gondolnám, hogy feltétlenül. Mást taníthat ez a verzió és az a verzió is.
Hány éves kortól ott alvós tábor?
Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés. Igen, szerintem ebben nincs egy ilyen nemzetközi megállapodás. Nyilván érdemes megnézni azt, hogy ő hogyan van eleve a máshol alvással, tehát hogy akár mondjuk barátnőknél, barátoknál ott tud-e már nyugalommal aludni, nincs ezzel gond,
tehát előtte máshol. Próbáljuk meg, igen, hogy esetleg máshol ott alszik.
Igen, ezt érdemes kipróbálni, igen, meg hogy legyen ebben egy tapasztalata, és akkor már nagyobb bátorsággal megy bele ezekbe a helyzetekbe.
Mi a fontosabb szempont, hogy kaland vagy biztos közösség?
Hú, nagyon nehéz. Nem tudnék ilyet mondani. Talán mind a kettő. És az, hogy legyen kaland, de legyen biztonságos kaland.
Azt írja egy hallgató, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, lányomékkal egy városban élünk, sokat vagyunk együtt az unokákkal, akik szívesen alszanak nálunk. Nyári szünetben is így történik, amikor a szülők dolgoznak. Ugye a szülőknek dolgozni kell. Mit gondol Anna? Hát az egyszülős családokban nyilván ez egy sokkal nehezebb dolog, mert egyezkedni kell nyilván a másik szülőféllel, vagy esetleg a másik nagyszülőféllel is. De jó az, hogyha váltva veszi ki a szabadságát, tehát azt mondjuk, hogy te apuka vegyen ki ekkor, anyuka vegyen ki akkor, ezek a nagyszülők, azok a nagyszülők, milyen konfliktusok szoktak ebből adódni, vagy feszültségek például egyszülős családokban?
Hát részben az egyszülősöknél már az is nagy szerencse, hogyha van másik szülő, akihez lehet fordulni. Tehát azért nem minden egyszülős családban van. Tehát az egyszülősök nem mind elváltak. Az özvegyeknél például fel sem merül az, hogy hogyan lehetne a másik szülővel. Tehát az, hogy a szülők közt eleve legyen egy olyan kommunikáció, amiben meg lehet beszélni, hogy mi történjen a gyerekkel, az már egy nagyon jó kiinduló pont.
Tudnak ilyenbe segíteni?
Persze, mi ebben nagyon nagyon szívesen segítünk, ha a szülők hajlandóak rá. Tehát az, hogy például mediáció legyen a két szülő között, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de hozzá kell, hogy mind a két szülő hajlandó legyen erre, és mind a két szülő hajlandó legyen szóba állni a másikkal. Néha már itt elbukik a dolog. De hogyha valóban olyan szerencsések, hogy meg tudják ezt beszélni, én azt hiszem, hogy ez nem csak az egyszülős családokban merül fel, mint gyakorlat, hanem a kétszülős családokban is. Hogy én kiveszem június második felét, és a férjem, feleségem kiveszi a július első felét. Tehát az, hogy családi nyaralás van 10 héten keresztül, ez nem létezik. Tehát ilyen nincs. És hogyha benne van a gyerek életében, most az egyszülősökről beszélek, a másik család is, tehát benne maradnak a másik nagyszülők, a másik unokatestvérek, a keresztszülők a másik oldalról, az a lehető legjobb, ami történhet a gyerekkel, hogyha egyébként jó a kapcsolat.
Igen, de úgy félnek, ugye sokszor a szülők, hogy vajon ott lehet, hogy egészen más szokások vannak. Persze. Nem, hogy a feszültség.
Mindenhol mások a szokások. Kerüljön. És lehet, hogy a gyerek ott túrórudit fog vacsorázni, amit otthon nem tehet meg, lehet, hogy sokáig fönnmarad és nézhet tévét, amit otthon nem szabad, de itt nem az a cél, hogy a gyerek mindenhol pont ugyanabban a keretben éljen. Néha ilyenek a keretek, néha olyanok. A gyerek tudni fogja, hogy hol mentig mehet el. Persze a nagyszülő biztos jobban el fogja kényeztetni, de hát ez a nagyszülő dolga. Tehát szerintem egy picit szülőként is kicsit lazábbaknak kell lennünk olyankor, amikor egy ilyen helyzet adódik. Tehát nem úgy fogják csinálni, mint én, de hát ők nem is én vagyok.
Ugye, ha már szóba hozta a szülőket, azért ez se utolsó szempont, hogy a szülőknek is nyár van. És ők is a szabadságukat veszik ki. Hogy mit tehetnek azért, akár az egyedülálló szülők, akár ha párban, családban élnek, hogy ez tényleg azért egy örömteli és nyugodt időszak legyen, illetve mit tapasztal, hogy mennyire segítenek ebbe a nagyszülők? Az én generációmban az még természetes volt, hogy mentek le akár a gyerekek vidékre a nagyszülőhöz, és ők vállalták bátran, büszkén. Lehet, hogy csak ott sertepertéltünk mi is a veteményesbe egyébként a nagymama mellett, de mégis kellemesen telt a szünidő. Szóval a szülőnek, hogy lehet ez kellemesebb, könnyebb nagyszülőkkel együtt, vagy nélkül?
Akkor megint hadd térjek haza az egyszülős központhoz. Most múlt héten indult el a nyaralási programunk, ahol most megint több száz család tud együtt nyaralni. 4 különböző helyszínen, Balaton, Zalakaros, Eger. Tehát ezek tényleg fantasztikus lehetőségek 1000 forintért, úgyhogy azt gondolom, hogy ez inkább egy
elképes. De ezek beteltek, ezek a táborok.
Ezek nyaralások, most... igen, beteltek. Csak azért hoztam fel, mert volt olyan, múlt héten is olyan családunk, akik még soha-soha nem nyaraltak együtt. Tehát úgy, hogy a szülő és a gyerek. Tehát valóban nagyon jó lenne, hogyha erre lenne lehetőség. De részben az egyszülősöknek, hát körülbelül a 35% a szegény. Tehát ott nem lehet az, hogy el tudjanak együtt menni. Tehát, hogy valóban nagyon fontos lenne a családi együttlét, nagyon nehéz megoldani. Én azt gondolom, hogyha el tudjuk engedni azokat, hogy nyaralni csak tengerparton lehet, meg nyaralni csak akkor lehet, hogyha elutazunk. Nem csak akkor lehet,
ha elutazunk.
Menjünk el, így van. Tehát keressük meg azt, hogy mondjuk a saját városunkban hogy tudunk mi nyaralni, és néha meg fogunk lepődni, hogy mennyi jó dolgot tudunk azzal, csak azzal csinálni, hogy együtt vagyunk, és nem foglalkozunk azzal, hogy most mit kell tenni.
Igen, ez tényleg olyan érdekes, hogy a gyerekeknek az is hatalmas élmény, hogyha például egy éjszaka, itt a rövid, vagy a hosszú nappalok után a rövid éjszakában mondjuk a csillagos égbolt alatt alszunk fönt valahol a hegytetőn, ezt is biztos, hogy meg fogják jegyezni a szalonasütéssel együtt, bár most tilos tüzet rakni a természetben, ez fontos. De mit gondol Dóra, hogy milyen élményekkel, érzésekkel kellene a nyár végén megélnünk ezt az időszakot, akár szülőként, akár gyerekként, hogy tényleg azzal is úgy töltöttük a szünidőt, amit szerettünk volna?
Az nagyon szerencsés, hogyha úgy tudjuk kezdeni a következő tanévet, hogy azt éljük meg, hogy feltöltöttünk, kipihentük magunkat, tehát, hogy egy kicsit ki tudtunk szállni ezekből a mindennapi mókuskerekekből. Ez mind a gyerekekre, mind a felnőttekre áll. Úgyhogy igen, nagyon tetszett itt a többi alternatíva, hogy és ehhez nem feltétlenül kell nagy anyagi befektetésre gondolni, hanem ezt nagyon kreatívan is meg lehet oldani.
Csináljunk mást, máshol egy picit, mint a hétköznapokban, és az már kikapcsolódás.
Abszolút.
Ugye a nagyszülőkről beszéltünk, mit tapasztalnak a nagy, mennyire segítenek egyébként a nagyszülők?
Hát részben ez függ attól, hogy dolgoznak-e még a nagyszülők, tehát azok a nagyszülők, akik még elég fiatalok ahhoz, hogy ne legyenek nyugdíjasok, nekik ugyanúgy a szabadságukkal kell ezt valahogy megoldani. De hát azt gondolom, hogy a nagyszülők ugyanúgy igénylik jó esetben az unokájuk társaságát, mint ahogy fordítva. És a nagyszülők olyat tudnak adni, amit a szülők nem. Nekem emlékszem, apukám mindig azt mondta, hogy ők azért vannak olyan nagyon jóban a fiammal, mert van egy közös ellenség, és az vagyok én, aki a szabályokat hozza, aki a kereteket tartja, és amikor ők vannak együtt, nagyszülők és unoka, akkor ezek a keretek nagyon megváltoznak. És az, hogy ők mondjuk együtt alszanak a nappaliban, a matracokat szétszórva, az nem egy óriási nagy, nem tudom, annak nulla anyagi vonzata van, de az a gyereknek egy olyan élmény, amire nagyon sokáig emlékezni fog, hogy milyen jó volt, amikor mondjuk kint aludtunk az erkélyen a nagyékkal. Tehát hogy sok mindent megtehetnek már a nagyszülők, amit lehet, hogy a saját gyerekükkel nem tettek volna meg, mert az a felelősség akkor rajtuk volt.
Hát meg ezzel tudunk majd rakni, ha hazamentek az unokák egyébként.
Persze, majd akkor
milyen
utána.
Jó alkalom, tehát ezt nagyszülőként érdemes kihasználni, hogy itt most egy olyan lelki kapcsolatot is kiépíthetek, amire lehet, hogy nem volt egyébként időm, vagy évközben nincs időm, tehát még nyernek is rajta.
Nagyon sokat nyernek, és én azt hiszem, hogy a nagyszülők is nagyon hálásak azért, hogy lehet mondjuk néhány nap, vagy egy hét, amikor csak velük van az unoka. Éppen most beszélgettem egy nagymamával, és azt mondta, hogy ő már most mossa a paplanokat, a plédeket, mindent kitakarít, hogy amikor itt lesz egy hétig az unoka, akkor semmi mással ne kelljen foglalkozni, csak vele.
Azt írja egy hallgató, hogy van 7 unokám, akiknek a szüleik otthon vannak a kistesókkal, szünetben rajtuk is nagyobb teher az óvodai szünet miatt, ezért is besegítünk sokat, hogy a fiatalokat tehermentesítsük, az unokaöcsém gyerekeit is elvállalom, mert náluk már nincsenek nagyszülők. Valóban milyen szerencsés, hogyha van ilyen valaki. A végére hagyj kérjek egy-egy oldalcímet önöktől, hogyha valaki több információt szeretne megtudni, akár azzal kapcsolatban, hogy például miért és hogyan lehet kikapcsolódni az iskolai szünetben, Dóra, akkor hol nézhet utána?
Sulinyugi.hu.
És ha egyszülősként szeretne segítséget, tanácsokat találni, Anna?
Akkor pedig az egyszülő.hu.
Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat is, és azt is, hogy itt voltak velünk. Köszönöm szépen. Juhos Dóra pszichológus, a Sulinyugi trénere, és Nagy Anna az Egyszülős Központ vezetője adott nekünk tanácsokat. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
A délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, de lesz természetesen holnap is, akkor majd a zeneterápia jótékony hatásairól hallhatnak nálunk. Most hamarosan hírek, majd a Hely című műsorunk következik, de ezt az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én a szerkesztő Gödöllei Anna és Pirisi Csenge, illetve a hangmester Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszont hallásra!